ma arról lesz szó, hogy a Szent Szellem egy láthatatlan mentor. Láthatatlan mentor. Számomra az az érték és az a fény, ami Dávid szolgáltán van, az megpecsételődött az apostolok cselekedetében részemre, meg az egyház részére, mert azt mondja az ige az Abcsolat 15-ben, hogy felépíti Isten Dávidnak a sátorát. Hogy megkeresse az emberek többi része, vagy a pogányok az urat. Attól függ, hogy Ageus nézzük, ott Edomról beszél, a Abcsolat 15-ben pedig hát az a pogányokra szimbolizál. Megkeresse a föld lakossága, akár te, akár az előző generációknak a sokasága, hogy Jézus 2000 éve feltámadt a halálból, 2000 éve óta folyik az evangelizálás a Szent Szellemtől. És nem Mózes, nem azt mondja, hogy Mózes sátrát építi föl, hanem azt mondja az ige, hogy Dávidnak a leomlott sátorát építi föl Isten. És szeretnék egy pár dolgot így a bevezetésben mondani, hogy mi a kettő közötti különbség. Mózesi sátor célja az volt, hogy az emberek közelebb kerüljenek Istenhez, de nem mehettek be a sátorba az emberek. Nem mehettek közel Istenhez, mert a szívük távol volt Istentől. És ezt előre tudta Isten, és úgy építette fel az egészet, hogy ahogy bementek a kapukon túl, nem mehettek tovább például a szentélyig, már nem mehettek, sem a szentek szentjébe. Az csak a papoknak a feladata volt, emlékeztek rá. A Dávid sátra az egy furcsa dolog, az nem arról szólt, hogy mindenfajta kegytárgy, szimbolikum ott szerepel ebben a Dávidi sátor alatt, ott egyetlen egy dolog volt a Dávidi sátor alatt. Egyetlen egy dolog volt, amelyet körülbelül 7 kilométerre felállított mózesi sátorból hozott el, ez pedig a fridláda volt. Ez a fridláda volt. Mert Mózesnek külön sátra volt, volt egy kis sátra, és ott jelent meg neki Isten, Józsué állandóan ott volt, ki se jött abból a sátorból, ott személyesen jelent meg Isten neki, ott volt az ige helye, a beszéd helye, de Dávidnál azt láthatjuk, hogy Jeruzsálembe vitte a fridládát, egy kis kunyhót felállított hozzá, és az egész nép Jeruzsálemben, minden nap, aki ott lakott, látta ezt az egészet. Közel valóvá lett Isten fridládája. És kérdezett, hogy mert ezt megcsinálni? Azért, mert Dávid a dicsőségben előrébb tartott megértésében, és az új szövetség pontosabban, az új szövetség dicsőségének megértésében előrébb tartott, mint Mózes. Megengedte Isten Dávidnak, hogy azt mondja, hogy kihozom a hegyről a fridládát, elviszem Jeruzsálem közepébe, és személyesen megmutatom a népnek, hogy Isten egy olyan Isten, aki közel valóvá akar lenni. És amikor például Dávid mondja, hogy hát én nagyon szép házat akarok építeni Istennek, akkor azt mondja neki Nátán a próféta, hogy ami a szívedben van, az tedd. Ez a bölcstanács, nem Szent Szellemtől volt ez a bölcstanács, hanem az elméjéből volt, a lelkéből, vagy a szívéből, és nem a Szent Szellemtől volt. Mert Isten megjelent álmába Nátánnak, és mondja a prófétának Isten, hogy figyelj már ide, amit te tanácsoltál Dávidnak, az nem a teljes tanács. Az nem jó tanács. Te ne akarj olyanra buzdítani őt, amire én nem mondtam, és nem engedtem meg, hogy megtegye. És utána mondja neki Isten, hogy Isten nem kőfalak között lakozik. És amikor az Istent be akarjuk zárni falak közé, akkor Isten onnan elmegy. Mert őt nem lehet bezárni a falak közé. És a Dávid és a Mózes közötti Isten tisztelet még egy kicsit még bejebb megyünk, mélyebbre. Az a különbség, hogy Mózes nem mondta az embereknek, hogy gyertek be a szentek szentjébe, és vigyétek ki a fridládát. Dávidon keresztül viszont olyan proféciákat kapott a nép, illetve hát mi, Dávid és Jézus között eltelt nem tudom hány száz év, azt hiszem, hogy 1000 év, de ami fontos, hogy azok a proféciák, amiket ő mondott, például a 22-es Zsoltár, hogy elhagyja őt Isten a kereszten, ez beteljesedtek már akkor. És Dávid olyan proféciákat, több tucat, talán 100 proféciát, nem is tudom, mert általában 300-400 profécia van az egész Ószövetségben Jézusnak a feltámadásáról. A Zsoltárokban nem tudom hány profécia van, de ezek a proféciák mind beteljesedtek a keresztkor. Tehát ő előre látta Jézus Krisztusnak a munkáját, feltámadását, mennybe menetelét, és látta a Szent Szellemnek a kitöltetését, mert a Szent Szellemmel nagyon különleges kapcsolata volt. És olyan tanítvány volt Dávid Isten szemében, hogy nem csak, hogy azt mondja az ige róla, hogy kedvem, szívem kedve szerint való férfi, hanem ez tovább ment, hogy kedvele valakit Isten, átadta neki a következő szövetségnek a minden feltételét. A dávidi szövetségből indul el az új szövetség, mert Dávidnak a sarja Jézus. És amit akarok mondani neked, ez lesz a fontos, hogy Isten ma is sátorozni akar a te otthonodban. És ezt a képet látta meg Dávid, hogy Isten sátorozni jön, és akarja hozni a frigyládát. És át fogjuk ezt is nézni, hogy mi volt ennek az előzménye, és viszont fel akarom kelteni a szomjúságodat és a kíváncsiságodat azzal kapcsolatban, hogy miért mondta Isten azt, hogy felépítem Dávid sátrát, hogy megkeresse az embereknek a többi része az Istent. Azért, mert megtalálható Isten. Vágyik Isten arra, hogy kikutassuk. És van egy fantasztikus ajándéka, volt egy fantasztikus ajándéka, még ma is van, mert Dávid él, Dávidnak, hogy szomjazta Istent. És azt mondta, amikor bűnbe esett, hogy csak a Szent Szellemedet ne vedd el tőlem. Incs meg, stb. Csak a szellemedet ne vedd el tőlem, mert a Szent Szellemet ismerte. Nem úgy, mint mi, de ismerte a Szent Szellemet. És ez az király előképe az új szövetségnek. És ma a proféciák is erről szólnak, hogy az ő szimbóluma, az ő elképzelése megvalósuljon. És a Szent Szellemnek a feladata az, hogy megértsük Dávidnak a szövetségét. Mert a Dávid szövetségében óriási titok van. Például 832 papot állított be, hogy a frigyláda körül legyen. Mert tudta jól, hogy Isten jelenléte a frigyládán van. Tisztában volt azzal, hogy ahol Isten van, ott a frigyláda van. Ahol a frigyláda van, ott Isten van. És úgy lehet definiálni az új szövetséget is, hogy Isten eljött a fián keresztül, a frigyláda lejött. És közelvalóvá lett Isten közénk. És a Szent Szellem az, aki ezt reprodukálja, közelvalóvá teszi, megerősíti, felderíti számunkra, hogy mi ez a dolog. És visszatérve, Isten szelleme egy láthatatlan Isten. És ez a láthatatlan Isten akar bennünket vigasztalni. Hogy gyertek velem, Ezékiel 11:19-től. Figyelj, ha nem muszáj megtalálnod. És adok nekik egy szívet, és új lelket, eredetiben szellemet adok belétek, és eltávolítom a kőszívet és a testükből, és adok nekik 20 szívet, 20-as verszak, hogy az én végzéseimben járjanak, és rendelésemet megőrizzék, és cselekedjék azokat, legyenek nekem népem, én leszek nekik Istenük, de akiknek szívük az ő fertemességeik és utálatosságaik szíve szerint jár, azoknak útját fejükhöz verem, mondja az Úristen. 21-es verszakot újra egy más fordításban. De akiknek a szívük báványaikhoz és szégyenletes tetteikhez tapad, azoktól számon kérem útjaikat, mondja az Úristen. Még egyszer felolvasom lassan. De akiknek a szívük báványaikhoz és szégyenletes tetteikhez tapad, azoktól számon kérem útjaikat, mondja az Úristen. Amen. Hát Isten az Ezékielben is előre profétálja az új szövetséget. Azt mondja az ige, hogy adok nekik egy szívet és egy új szellemet adok belétek. Eltávolítom a kőszívet, és adok nekik 20 szívet, hogy végzéseimben járjanak, és rendelésemet megőrizzék, és cselekedjék azokat, és legyenek nekem népemmé, és én leszek nekik Istenük. Ez volt, és ez a mai napig is Istennek a terve, hogy a Dávid sátor úgy épül föl, hogy néppé válunk, isteni néppé. Előtte pedig, hogy Dávid sátra fölépüljön, az kell, hogy Isten adjon nekünk egy új szívet és egy új szellemet. És amikor ez megtörténik, ez mikor van? Az újjászületéskor. Így van? Azonban egy munka folyamat kezdődik, amiről nem sokat beszél általában az egyház, hogy munka van azzal kapcsolatban, hogy a szíved ne tapadjon a régi dolgaithoz, a régi életednek a mentalitásához, a viselkedésedhez. És ez egy munka azzal kapcsolatban is, hogy a szívtől leszakítsuk ezt a tapadást, ezeket a báványokat. Mert báványokkal jövünk Istenhez. Bár mi pogányok, nekünk nincsen zsidó előképzettségünk, sőt, nem is a szüleink nem ortodox zsidók, akik ismerték a Tórát, vagy kiskorunkban nem tanultuk a Tórát. És amit akarok neked ezzel kapcsolatban megjegyezni, hogy ha a szíved és az elméd nincs még megújulva, az azért van, mert nem foglalkoztál az elme megújulásával és a mentalitásodnak a helyreállításával. Ma a tanítványságról és a szellemről lesz szó, és a bölcsességről. Tudod, Dávid azért tudott ekkora nagy szellemi attrakciót létrehozni a szellemvilágban, mert őt Isten tudta mentorálni. Olyan bölcsességet kapott Istentől, értelmet, belelátó képességet a jövőbe, hogy szellemivé vált Dávid. Tulajdonképpen kimerítette a dávidi szövetséget, nekem az a véleményem, tehát hogy a dávidi szövetségnek a furrája, fulljára ment, tehát teljesen betöltötte az igéket a szíve, és amikor ez betöltötte, Isten azt mondta, figyelj, ennyire szeretsz engem, hogy kimerítetted a veled való szövetségi kapcsolatomat, én megmutatom neked a názaretit. És olyan dolgokat mondok neked a Szent Szellem által, amikor leírsz, az évezredeken keresztül fogják olvasni a testvérek, hogy épüljenek és bátorodjanak belőle. Képzeljétek el, hogy olyan szellemben volt, nem tudom, megragadott engem Dávid most. Még ezt elmondom, hogy őnála ez úgy telt be, hogy előre látta, hogy lesz egy új szívű, új szellemű közösség Isten népe között. És ez az új szívű, új szellemű közösség, ez látni fogja az Urat. Megtapasztalni fogja az Urat. Néppé válik. Tudod, ez nem történt meg. Évszázadokon keresztül látta Dávid, hogy baj van. Már Saul az előző generáció is sok hibát okozott, és azokat a hibákat azt évtizedekre megették a tövis, tehát megkesítette őket. Szóval ott tartok, hogy új szív és új szellemet akar Isten adni neked. A mai egyháznak a túlnyomó többsége, ez nem ítélet, ne haragudj, de ez egy analízis, nem szellemi, hanem pszichikai. Az egyház túlnyomó többsége nem szellemi, hanem pszichikai. Mi a kettő közötti különbség? Amikor az ember azt mondja magáról, hogy szellemi, úgy, hogy például egynapos keresztény, akkor igei dolgot mond. Mert abban a pillanatban, hogy újjászületsz, szellemi emberré leszel. Amikor viszont elkezdesz fejlődni az Úrban, megismered az igét, megismered Istent, stb., akkor Istennek lesznek feltételei, elvárásai azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell növekedni. Tanítványá váljál. Mert azzal, hogy Isten elhívott téged, már elkészítette a tanítványságodat előre. Tehát tudja jól, hogy mivé tudsz válni. De a tanítványságodat, hogy elért, ahhoz fejlődés kell belül. Hitre, reményre, szeretetre, meg mindenre. És amikor az ember ezt nem tudatosítja magából, hanem csak olyan Isten tiszteletet keres, mint Mózeséknél, ahol van egy Mózes, van egy főpap, meg van a sok pap, aki kikészíti, elkészíti az én áldozatomat, megáld engem is, majd hazamegyek, és nem is kell Istent ismerni, akkor van a szellemi butulás. Mert Mózesnél az emberek nem ismerték személyesen Istent, sőt, nagyon távol volt Isten tőlük. Volt egy-két ember, akinek bölcsesség volt, például akik fölépítették a sátrat, de az összes többi ember az nem volt személyes kijelentésben. Nem ismerte Istent személyesen. És ma az Új Szövetségben is elkezd fölépülni egy olyan nép, akik nem ismerik Istent személyesen. És azt mondjuk, egy idő után megvannak a programok, és megvannak a lehetőségek, hogy Isten tiszteletre járjak, szépen felöltözzek, öltönyöm legyen, nyakkendőm, kipucolt cipőm, stb. Mindez megvan, csak Isten ne jöjjön, mert az zűrös. Azt nem szoktuk meg. Ezért Jézus kopog az ajtón. Tudod, hogy miért kopog Jézus? Mert nem halljuk, és nem tudjuk, hogy kell őt beengedni. Azért kopog. Mert ha látod az evangéliumnál az utolsó pillanat, amikor dicsőséges testben megjelenik, a Lukács 24-ben például, akkor ő nem kopogott, ő csak bejött. De a Jelenések könyvében kopog Jézus, és nekem az a belső meggyőződésem, hogy ma is kopog Jézus, mert az egyházból kiszorítottuk, többes számból beszélek, kiszorítottuk Jézust. Nagy nem azt a Jézus keressük, aki valójában az. Mert jobb nekünk, hogyha messze van Isten, akkor abból baj nem lesz. Mert az zűrös ügyeinket megláthatjuk, vagy tükört mutat Isten, vagy esetleg olyan módon kell változnunk, amiről Lali beszél ma, hogy át kell menni az ember megújuláson keresztül egy ilyen lelkiségből egy szellemiségbe. Mi a szellemiség? Miről beszél? Hogy az ember elkezd vezetés alá kerülni, hogy akarja, hogy a Szent Szellem vezesse őt, akarja, hogy a Szent Szellem mondjon neki olyan dolgokat, amely a jövőben fog bekövetkezni, hogy akarok olyanná válni, mint Krisztus, vagy akarok olyanná válni, mint a tanítványok, akik ismerték Istent. Olvasok egy új szövetséget, ahol isteni megtapasztalások vannak. Nekem is kell ez a megtapasztalás. Szeretném, ha betenne rajtam az a profécia, amit Jézus mondott, hogy a bensőmből élő víznek folyamai ömlenek. Szeretném megtapasztalni Istennek a munkáját. Szeretném kimeríteni az új szövetséget. Szeretnék teljesség. Azt, amit Isten előre eltervezett, örökséget, azt el akarom fogadni. Azt akarom, hogy ne azt mondjam, hogy Bibliám van, hanem örökség van, örökségem van. És a könyv erről szól, nem betűk tömege és sztorik tömkelege, hanem az én örökségemről szól. Szeretnék egy olyan házasságot, ami államházasság. Szeretnék egy olyan gyermeki nevelési módszert, ami isteni. Szeretnék egy olyan baráti kapcsolatokat, ahol Isten szellemet tud rajtam keresztül, és meg másokon keresztül engem inspirálni. Amen, és folytathatnám a lelkesítést. Szóval Isten azt szeretné, hogyha följebb emelnéd a tétet, és azt szeretné, hogyha kimerítenéd a szövetségét. És Dávidnál az történt, hogy ő kimerítette. Ő azt mondta, hogy én Istent akarom. Volt körülötte három proféta, tanácsadók, híres neves harcosok, volt mellette olyan gárda, akik Isten keresték. Aztán 832 vagy 832 papot kiszemelt, hogy csak a fridládával foglalkozzanak. Aztán kiszemelt több mint 1000 embert, aki a dicsőítésben volt. És fogta és azt mondta, hogy figyeljetek, amíg én élek, 40 éven keresztül ment. 40 éven keresztül 1000 ember dicsír Istent. 860 pap foglalkozik a fridládának a sorsával. Miért? Mert megértett valamit, hogy Isten jelenléte hogyan tud bejönni egy nemzet életére. Már nem csak egy személyes életről beszélt, hogy az én kicsi személyes életemben legyen valami. Kicsit Istenből, ne olyan sokat, mert abból baj lesz. Hanem a teljes Isten jelenjen meg az én utcám közepébe. Ahogyan kinézek az ablakon, Isten legyen maga ott. És akkor fölnézek, kinyitom az ajtót, szia Isten, te itt vagy? Igen, látom a dicsőséget a fügyládán. Megértett valamit, amit az apostolok a tanácsban csak annyit mondtak, felépítem Isten dicsőséges sátrát, a Dávid sátrát, ahol Isten maga volt jelen. Tudod, rendszeresen kérdezte Istent, hogy Uram, elmenjek a csatába, vagy nem menjek el a csatába. És a legnagyobb csatákat megvívta sikeresen. Nem volt olyan ütközet, amiben ő szégyent vallott volna Istenével. Kiűzte a jebuzeusokat, majd a jebuzeusokat Jeruzsálembe voltak, fölépítette oda a Istennek a hadi szállását Jeruzsálembe, a jebuzeusok helyére, amit nem tudott éveken keresztül, vagy 40 évig elűzni onnan senki. Majd utána bement oda, elfoglalta az összes Izraelhez tartozó dolgokat, az összes barátját kinevezte, és közigazgatási csodát tett. Gazdasági, közigazgatási, politikai csodát. Uralta az egész ténységet Dávid. Majd amikor jött a fia, átadta az összes bölcsességét, és azt akarta, hogy menj tovább, és csináljuk nagyobbat, nem tudott nagyobbat csinálni. De ismerte Dávid Istent személyesen. És az a nagy kérdés, hogy hova butulunk, hogy ismerni akarjuk-e a Szent Szellemet, és ezáltal Istent, vagy nem akarjuk. Ez egy nagyon nagy kérdés lesz 2019-ben. Mert egy olyan kereszténységet látok, amely nem ismeri Istent, de a javait és a hozzátartozó lehetőségeket viszont akarja. Értitek, miről akarok beszélni? Gyere velem az apostolok cselekedete 11-hez. Itt van a Bibliám is, apcsolat 11. Kezdjük akkor a tanítvánsággal. Nem. Majd később halleluja. Róma 8-hoz menjünk. Róma 8-hoz. Nem baj, hogyha változtattam? Mégis az a lényeg, hogy az igét mondja, nem? De számít. Amen. 8-13. Mert ha a test szerint éltek, meghaltok, de ha a test cselekedeteit a szellemmel megöldöklitek, éltek. Mert akiket Isten szelleme vezérel, azok Istennek a fiai. Mert nem kaptátok a szolgaság szellemét a félelemre, hanem a fiúság szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk abba atya. Ez a szellem, a Szent Szellem, ez a láthatatlan szellem, bizonságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök. Örököse Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak. Ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsüljünk meg. Amen. Azt mondja az ige, hogy akiket Isten szelleme vezérel, azok Istennek a fiai. Amikor újjászületsz, akkor Isten fiává leszel, csak nem hiszed el. És idő kell, amíg elhiszed azt, hogy Isten fia vagy. Ezt a Szent Szem ezzel fog foglalkozni, és... Azt írtam le, hogy amikor újjászülettél, és lehet, hogy ma is ebben az állapotban vagy, a lelki ember vagy, mert amikor újjászületsz, akkor az elméd világi. Egy nagyon-nagyon-nagyon örömmel teli ifjú vagy, mikor újjászületsz, tele vagy örömmel, reménységgel. Akkor még vágysz dolgokra, és nem mondjuk el neked, hogy hát ugyanaz az ember vagy fönt. A szíved új, a szellemed új, de fönt az agyadban ugyanaz vagy. Tehát azért, mert vízkerességed van, nem lettél jobb ember. Olyan vonatkozásban jobb vagy, hogy szellemi ember lettél, újjászületett a szellemed. De nem bízhatsz ebben, a szellemedben nem bízhatsz, hallod? A szellemedben nem bízhatsz. Az igében kell megtanulni bízni. És ezzel a meg nem újult elmével, bár te azt hiszed, hogy megújultál, úgy jössz be ott az ajtón. A fejed a világi, a szíved már mennyei. És ezt föl kell dolgoznod, hogy azt ott olyan sok mindent ott ki kell dobni, vagy át kell alakítani. Ezt nevezem, ezt az embertípust lelkinek. Aki még már szellemi, de nem tud szellemi módon beszélni, kommunikálni és járni. Ez olyan, mint a gyereket, hogy megkérdezik, hogy tiéd a gyerek? És mondjuk 3 éves. Persze. Tud már járni? Hát már elkezdett, de még tanuljuk. És nem mondod azt, hogy hát nem az én gyerekem, mert nem tud járni. De te Isten fia vagy, nem tudsz járni még Isten fiúságodban, de Isten fia vagy. És ami itt felszokott jönni probléma az, hogy a szellemi ember viszont tudja, hogy nem azt vizsgálja, hogy hogyan válik keresztényé, hiteles keresztényé, hanem azt, hogy ki vagy először. Még egyszer. A szellemi ember nem azt vizsgálja, hogy hogyan leszek jó keresztény, hiteles, autentikus keresztény, hanem, hogy mivé lettem. És a legtöbbeteket engem is arra tanítottak, hogyan leszel jó keresztény. Én pedig azt mondom neked, hogy fordítsd meg, hogy azt hidd el először, hogy ki vagy. Nem az, hogy mivé akarsz válni. Jézussal kapcsolatban nem azt nézzük, hogy hogy lett szellemi ember. Elhittük, hogy ő Isten fia. És ezért tudod elhinni, hogy ő szellemi dolgokat tett, és hittel teljes dolgokat, és csodákat, és valóság. Az nem Andersen, az új szövetség. Minden egyes mondata igaz. És ugyanúgy, neked először meg kell tudnod ítélni magadban, hogy elhiszed, vagy nem hiszed, hogy te Isten vagy, azaz isteni vagy, pontosabban fogalmazva, Istenből van a szellemed, és fölülről születtél újjá, és már az anyád méhéből, mikor kijöttél, akkor már Isten tudott róla, de van egy jó hírem, előtte is tudott róla. Te ki vagy választva. És hogyha ezt ebben nem nősz föl, hogy ki vagy Isten fiúságodban, nem fogsz tudni vezetés alá kerülni. Mert nem fogod elhinni, hogy a Szent Szellem tud téged vezetni. És amikor az egy keresztény nem tanítják meg arra, hogy kell elhinni, hogy ki vagy, akkor, ha nem tanítják meg, nem lesz soha vezetés alatt, és soha nem lesz szellemi ember, de lehet, hogy azt hiszi, hogy szellemi, de nem szellemi, lelki. Mert az érzelmei irányítják a tudata, az öntudata, a bölcsessége, a megszerzett tudása, élettapasztalata, azok a mentalitások, amiket anyutól örökölt, a gyülekezettől örökölt, nem tudom honnan örökölt, a kocsmából örökölt. Ezek vezetik. És jövök én, és azt mondom, együtt csináljuk meg azt, hogy engedd meg, hogy Isten, a láthatatlan mentorod, megváltoztassa az életedet, és meggyőzön téged. És utána mit mond az ige Róma 8-ban? Hogy a szellem bizonságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Először bizonságot fog tenni Isten. Hol tesz bizonságot? Az érzelmeidben? És ezt várjuk éveken keresztül, hogy Isten majd hangját halljuk, hogy majd érzünk valamit. Nem, azt mondja az ige, hogy bizonságot tesz a szellemednek, hogy Istennek a gyermeke vagy. És itt nem a fiúság szó van, hanem a gyermekség. És innentől kezdve elkezdesz fölnőni, ez elhiszed, hogy Isten gyereke vagy. És föl kell nőnöd a fiúságba. Bár benne vagy a fiúságba jogilag, de még nem tudsz vele élni. Ez olyan, mint amikor például 14 éves vagy, és anyád rádíratta az ingatlant. És mondott, hogy akkor én holnaptól kezdve, láttam egy ilyen sztorit egyébként, Amerikában van lehetőség arra, hogy idő előtt ő emancipálódjon, emancipációs törvény van, és jött az ügyvéd, és mondta, emancipálva lesz a kislány, ő úgy gondolja, hogy itt nem tudja jogait érvényesíteni, és nem tud kifejlődni, ezért leválik ez a nő, ez a gyerek, ez a 14-es kislány a családról, és azt úgy dönt, hogy ő személyesen fogja az életét irányítani. Na most ezt nem tudod megcsinálni, csak hogyha fölnősz, hogy meg tud érteni, hogy mik a jogaid, milyen hitet kaptál, milyen szeretetet Istentől, milyen reménységet, milyen isteni ellátást, milyen örökséget, milyen káprázatos menny van számodra, mik azok a szellemi dolgok, amik várnak rád, ezeket mind meg kell ismerned. Amen. És a szellemednek fog bizonyságot tenni Isten szelleme először, hogy ki vagy. Tehát, hogy nem azt mondja, hogy rád bizonyítja a bűneidet, hanem, hogy ki vagy. A legtöbbször a bűneinkkel foglalkozunk, ahelyett, hogy Istennel foglalkoznánk. Aki elveszi a bűneinket. Nem tudod magadat megjobbítani, csak a Szent Szellem képes erre. És utána pedig azt mondja az ige, ha pedig gyermekek, örökösök is, örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak, ha ugyan vele együtt szenvedünk. Igen, sok nehézség lesz. Mutatok neked, még följebb megyünk egy kicsikét, azt későbbre tartogattam. 9-es verszakot. Mondom a Csia fordításban. Nem fogod tudni a Szent Szellemet megengedni az életedben, ha nem akarsz vezetés alá kerülni. A vezetés alá úgy fogsz kerülni, hogy elhiszed, ki vagy, és nem azt, hogy mit fogsz csinálni. Tudod, a bűnt nem lehet legyőzni emberi, testi módon. Erre Isten szelleme képes benned, a szellemed által. Mondj erre egy áment. 9-es verszak. Ti azonban nem húsban éltek, hanem szellemben. És most figyelj, ott a ha. Ha csak ugyan Istennek a szelleme lakik bennetek. Ha úgy valóban újjá vagy születve, és meg vagy térve. Tudod, azokat nem tudja vezetni a Szent Szellem, akik nincsenek újjá születve, és nincsenek oda számva Istennek. Ha pedig valakinek a felkent szelleme nem birtoka, az nem is az övé. Még egyszer, mert szellemi az ige. Ti azonban nem húsban éltek, hanem szellemben. Ha csak ugyan Istennek a szelleme lakik bennetek. Hát ott miről beszéltem az elején? El kell hinned, hogy benned lakik Isten. Mielőtt a bűneidet le akarod mészárolni. Mielőtt még szent akarsz lenni. El kell hinned, hogy benned lakik Isten. Maga személyesen Isten lakik benned. Tedd a hasadra a kezedet. Nem tudok rohanni a Szent Szellem vezetésével, mert általában az egyházat nem vezeti a Szent Szellem, ezért meg kell tanítani őket bizonyos igékre. És az ige akkor van megtanítva az életedre vonatkozó, a maga Isten szelleme tanítja és írja be a szellemedbe. Tudod, az egy dolog, hogy elhitted eddig ezt az igét. Mondtad, hogy igen, ez igaz lehet. Ez másik dolog, ebben élni. Ebben élni. Tudod, nagyon sok helyen, nagyon sok keresztény életében a Szent Szellem tabu. Tabu. Tudod, mit ez az a szó, hogy tabu? Jó, erről ne, ezt ne erőltessük, gyerekek. Ez már nagyon szellemi, ez már nagyon sok. Mi az, hogy Szent Szellem, meg hogy bennem lakik a Szent Szellem? Ne. Elmegyünk gyülekezetbe, szeretjük az Urat, az kész. Vezetés, Az egy olyan dolog, hogy hát csak a legszellemibb embereknek. Talán Pál, igen, őt vezette a Szent Szellem. Téged is a Szent Szellem tud vezetni. Tehát ott vagyunk, hogy átveszed a testedet, a kezedet. Bennem lakik, mondj velem, bennem lakik. A világ mindenség. A leghatalmasabb. Ereje. Egy személy. Isten szelleme. Amen. Így van? Hatalmas dolog ez. És amikor elkezdesz kibékülni Isten szellemébe, és nem ez tabu a Szent Szellem, akkor elkezdesz belőle látni. Máshogy látod a világot, és bizonyos dolgokat nem mersz megtenni. Na szóval, ott tartok, hogy még egyszer az ige. De azonban nem húsban éltek, hanem szellemben. Ha, csak ugyan Istennek a szelleme lakik bennetek. És most figyelj. Ha pedig valakinek a felkent szelleme, ki ez a felkent szelleme? Ki ez? A Krisztus szelleme. Amen? Ugye ezt is magyaráznom kell. Tehát hogy tudunk vezetés alá kerülni, ha nem tudjuk ki az, hogy Krisztus szelleme? Amen? Ugye, én nekem az élet vágyam. Ezt mutatta ebben a hónapban Isten. Mutasd meg nekik, tanítsd meg őket, vidd őket arra a helyre, ahol tudom őket vezetni. És azt mondta az Úr, hogy az élet, a szolgálatom életpályája legcentrikusabb része legyen. A leges-leges-leg kiemelkedőbb dolga, a tanításaim, mindent rendeljek alá, hogy tanítsalak meg benneteket, és ti pedig tanítsatok meg másokat, hogy hogy kell a Szent Szellem vezetése alá kerülni. Nincs ennél fontosabb a szolgálatomban, hogy megtanítsanak téged a Szent Szellem vezetése alá kerülni. Ha nem vagy a Szent Szellem vezetése alatt, akkor nem tudsz tanítvány lenni. Hát itt tartunk az igében, még egyszer. Ha pedig valakinek a Krisztus szelleme nem birtoka, az nem is az övé. Tudod, mit mond az ige? Ha valaki nem akarja birtokolni azt a szellemet, ami benned van, és ez egy erős, destruktív szó, birtoklás, erős szó. De neked birtokolni kell azt a szellemet, ami benned van, a Krisztus szellemét. És hogyha birtokolod a Krisztus szellemét, akkor Krisztus is birtokol téged. De ha te nem figyelsz, és te teljesen elutasítod a Szent Szellemet, és nem figyelsz rá, akkor nem tudod birtokolni azt, amit van. Nem tudod birtokolni azt, amit van. Az ördög pedig azért jön, hogy lopjon. Egy rossz tanítás ellophatja a Szent Szellemnek a munkáját az életedbe kapcsolatban. Amikor Jézusra rászállt a Szent Szellem, és betöltekezett Szent Szellemmel, akkor 33 éves volt. Soha nem látjuk a Bibliában, hogy csodát tett volna. Soha nem látjuk a Bibliában, hogy prédikált volna. Egy helyen van, hogy az apostol elment Jézus, és nem úgy ír a Károly doktorok, de azok tanítók voltak, a farizeusoknak a legfősebb rétege, velük beszélgetett, és Mária meg is döbbent ezen, és annyira megdöbbent, hogy a szellemi felfogó képességében azt mondta, hú, ez elgondolkodtatott, elrejtem magamba ezt az egész sztorit, mert ez hihetetlen, hogy ez az én fiam ilyenekről beszélget. Ilyen mennyei dolgokról és bibliai mélységekről. Na mindegy, a lényeg az, hogy nincs feljegyzés, hogy Jézus csodát tett volna. És megvárta, 33 év után jött el a Szent Szellem, és megvárta, és utána a Szent Szellem tudta vezetni, hogy betöltekezett Szent Szellemmel. Mert 33 évig készült arra, hogyha egyszer rám száll a Szent Szellem, és betöltekezek vele, megkeresztelkedek vízzel és a Szent Szellemmel, onnantól kezdve én alárendelem magamat, mert nem tudok az Atyától függeni, csak a Szent Szellem által. És amikor a Szent Szellem első vezetését, ha meglátod ott az életében, a nagy vezetését, hogy bevitte őt a pusztába. És tudod, azt jelenti, hogy bevenni a pusztába, hogy elkezdesz Isten tervébe benne lenni. Miért mész be a pusztába? Hogy egy olyan rostán menjen át a szellemed, hogy értékeld azt, és birtokold, hogy Isten fia vagy, és benned lakik Isten szelleme, és te neked magasabb szintű prioritás, amit Isten tanít, mint a sátán tanítása. Emlékeztek Ádámra és Évára? Amikor a sátán megjelent Évának, azt mondta neki, hogy valóban minden fáról ehettek, és elkezdődött a diskurzus. Végül azt mondta Évában a szelleme, jó az a fa eledelre, és szakasztok az ő bölcsességéért. És szakasztott az ő bölcsességéért. Majd utána, amikor megette ezt a fának a gyümölcsét, ezt az illúziót, amit megevett, onnantól kezdve megnyíltak a szemei, és látta magát szégyenben. És én azt mondom neked, hogyha nem engeded, hogy a Szent Szellem tanítson téged, vezessen, mert vezetés azt jelenti, hogy tanítványát tesz téged a Szent Szellem, egy mentorod lesz, akkor nem fogsz tudni a mennyi bölcsességből élni, és vágyni fogsz kettős életre, és egyszer, mint akarsz a tudás, jó és rossz tudás fájáról lenni, egyszer, mint akarsz az élet fájáról lenni. Csak Isten ezt letiltotta. Nem lehet illegálisan Istenben járni, és a Szent Szellem bölcsességében, csak hogyha megengedett, hogy Isten előre eltervezett útja a pusztán keresztül, és nekik a puszta az Éden volt egyébként, aztán lett volna Édenné, idézőjelben. Tehát ő nekik volt egy édeni önkormányzatuk, és ebben az önkormányzatban Isten elmondta nekik, hogy lehet uralkodni a szellemükön keresztül, elmondta nekik, hogy adtam neked bölcsességet, egy fáról ne egyél, de az egész életedet, az a bölcsesség, amit én adtam neked, az sikerre tudja vinni, de ők nem. Ők elhitték a sátánnak a beszédét, hogy én majd szerencsésé bölcsé tehetlek titeket, Isten bölcsességén felül. Amen. És ebből jött létre a bűn, hogy ők egy bölcsességet akartak, ők egy tanítást akartak, ők egy új mentorlást akartak, egy új olyan dolgot, amit eddig nem láttak. De azt mondja az ige, hogy minden olyan dolog, ami az Isten bölcsességén kívül van, az veszélyes lehet az újjászületett ember számára. Jó a földi bölcsesség egy szintig, de egy szint után a földi bölcsesség büszkévé teszi az embert, arrogánssá. Tehát ott tartok, hogy a szellemi ember nem azt vizsgálja, hogy hogyan válik hiteles keresztényi csak, hanem azt, most hozzátettem ezt a csak szót, hogy bele ne kössél, hanem azt, hogy ki vagy először. Ki vagy? Nem ki vagy. Ki vagy? A keresztények általában azon gondolkodnak terhesen problémákkal, hogy a saját létezésüket földolgozzák. Újjászületsz, és nem tudod, ki vagy. És lehet, hogy eltelt 10 év, és még mindig rengeteg ideg, feszültség és probléma van a szellemedben, szívedben, hogy tulajdonképpen én miért nem lettem az, akivé akarok lenni. De nem tudom, kivé akarok lenni, de akarok valamivé lenni. És a létezésed a gondod. Az embernek van csak ilyen aberrációja, hogy maga az, hogy létezel, az gond. Nagyon sok kereszténynek gond az, hogy létezik. Nem azért gond, mert létezik, mert Isten akar, hogy gond legyen, létezzen, hanem mert ő nem tudja, hogy mivé akar válni, és görcsöl, és egy ilyen szenvedés van rajta, egy ilyen agónián keresztül megy a keresztény, mert nem tudja, hogy kicsoda. És akarja a vezetést, az áldásokat, mindenre azt mondja, hogy ámen, elmegy még az Antarktiszra is, ha kell, egy kenetér. De nem változik meg a személyiség, mert nem tudja, hogy kicsoda. És az előre meg van írva, hogy te Isten fia vagy. Amen. Ekkor fog tudni, hogy ez elindul ez a hit, és ez a hitet Istennek a kinyilatkoztatnia, hogy mivé válsz. Ekkor indul el az a változás, amire Isten elhívott téged. Dicsőség az Úrnak. Gyere a Máté 7-hez. Máté 7. Máté 7, 13. Ebben a korszakban a Szent Szellemnek a vezetését nehéz meghallani. Nagyon sokfajta hang van az egyházban. Rengeteg ember mondja azt, hogy ő Isten embere. A világban is rengeteg fajta vallás van, sőt a politika is már vallásá lett. Én úgy gondolom, hogy az MSZP is egy vallás, meg a Fidesz is egy vallás, de mindegy. Meg az összes többi párt is egy vallást hirdet, ideológiákat. Azt mondja a 13-astól, menjetek be a szoros kapun. Mi ez a szoros kapu? Menjetek be a szoros kapun. Mi ez a szoros kapu? A Szent Szellem vezetése. Hallod? Isten terve. Menjetek be a szoros kapun. Igen, az a vezetés, az egy szoros. Az az út, ahol Isten fia jár, kell, kopog nálad. Mert tágas a kapu, széles az út, amely veszedelemre visz. És sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros a kapu, és keskeny az út, amely az életre visz. Ez a Szent Szellem vezetése. Kevesen vannak, akik megtalálják azt. Hallod? Kevesen vannak, akik megtalálják a Szent Szellem vezetését. Ez az út, ez nem a te utad. Neked van egy vallásod, egy pásztorod, egy bibliád, és akkor ez a szoros úton vagy. Van egy szép bibliád, ez nem a szoros út. A szoros út az, hogyha vezetés alatt vagy. Isten vezetés alatt vagy. Azt mondja, őrizkedjetek a hamis profétáktól, akik juhoknak ruhájába jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismétek meg őket, vajon a tövisről szednek és szőlőt, a bojtonjáról fügét. Eképpen minden jó fa jó gyümölcsöt terem, romlott fa pedig rossz gyümölcsöt. Na és itt elkezdődik egy nagyon komoly oktatás. Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt, romlott fa nem teremhet jó gyümölcsöt. Minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatatik és tűzre vettetik. Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket. Figyelj, az első dolog az, a Szent Szellemmel kapcsolatban ezt tanítja az Isten, itt földön, hogy neked meg kell ítélned, bölcsességed által, a Szent Szellemtől kell kérni bölcsességet, hogy teremtél egy gyümölcsöket. Teremtél egy gyümölcsöket. Mert egy olyan világban vagyunk, ahol rengeteg fajta gyümölcs van. Ők is teremtek gyümölcsöket, azok a hamis proféták. És meg kell ítélned, hogy mi az igazi és az eredeti. Csak tudod, addig, amíg nem vagy vezetés alatt, nem tudod megítélni. Hallod? Addig nem vagy vezetés alatt, és nem vagy szorosan a Szent Szellemnek a hangját, nem hallod, nem fogod tudni megítélni, mi a jó és mi a rossz. Lehet, hogy itt élsz, itt jársz közénk éveken keresztül. Egyszer csak eljön egy hamis proféta, profétál neked, és mivel a te öndefiníciót, hogy ki vagy, ez nem helyes, és öndefiníciókat keresel profétákon keresztül, ezért jön majd a proféta, Isten megengedi, megkísértsen téged, egy hazug proféciát kapsz, és be fogod nyelni a nem engedett, a Szent Szellem vezetését. Mert nem azáltal tudod legyőzni azt, ahogyan az ördög is definiálni akar téged, hogy te nagyon aranyos vagy, és nagyon-nagyon kedves ember vagy, és sütit, és oda hozod a szomszédoknak a sütit, mert annyira karácsony van, és annyira beleéled magad ebbe az egészbe, nem ezáltal leszel te szellemi ember, hanem hogy megtalálod az utat, a Szent Szellem vezetését. És azáltal nősz föl, hogy a vezetés felé mész, bele fogsz sokszor bukni a dolgokba, de puding próbálja az evés, muszáj felnőnöd, muszáj. És azt mondja itt az ige, hogy nem minden, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, megyen be a mennyek királyságába, hanem aki cselekszi az én mennyi atyám akaratát. Most ezt én lefordítom Tóth Lajos fordításába. Nem mindenki, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, megy be az Isten királyságába, az a zárójel kezdődik, az mind a pokolba megy, aki nem érti meg most ezeket az igéket. Na most érted, miről beszélek? Nem mindenki megy be a mennybe, hanem némelyek mennek a pokolba. Így már zúzós, nem? Hallod? Némelyek mennek a pokolba. Pedig profétálnak, és profétának mondják magukat. Uram, Uram! Hanem aki cselekszi az én mennyi atyám akaratát. Na most hogyan tudjuk meg mi Istennek az akarata? Hát csak a Szent Szellemen keresztül. Nem mindenki ezt mondja. Sokan mondják nekem a napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk, nem a te nevedben űztünk démonokat. És nem cselekedtünk ki hatalmas, itt az eredeti görögben csoda szó van. Sok csodát a te nevedben. És akkor vallást teszek majd nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Valaki azért hallja én tőlem a beszédeket, és most figyelj, most nagyon fontos lesz, mert ez nekem friss. És megcselekszi azokat. Ha valaki hallja én tőlem a beszédeket, és megcselekszi azt, hasonlítom a bölcs emberhez. Ez első dolog. Ha valaki hall, és megcselekszi, amit hall, az lesz bölcs ember, értelmes ember. Itt egy olyan görög szó van, ami nem csak bölcsességet jelent, egy ember, akinek az egész belső viszonyulása, mentalitása rá van teljesen állva arra, hogy amit hallott, azt megcselekedje. Ez a szó már, ezt használták arisztotelészék, platónik ezt a szót arra, hogy valaki nem csak fölfog dolgokat, megért, most figyelj, nem csak kijelentése van, hanem az egész életét annak a kijelentésnek átadta, és szerette volna fölfogni, fölfogta, megértette, és elkezdte átalakítani a cselekedeteit, a tetteit, az erkölcsét, az etikáját arra, amit megértett. Ez a szó ezt jelenti. Ez nem csak azt jelenti, hogy bölcs, hogy van egy bölcs gondolata, hanem valaki hallja. Mert a vezetés hallás. A vezetés hallás. Azt mondja Róma 10. A hit hallásból van. Hallod? A hit hallás. Hallás pedig Isten igén keresztül, Krisztuson keresztül. Tehát a hallás a vezetés. És a hit hallásból van. A hallás pedig Isten igény keresztül. Tehát honnan jön a vezetés? Az igény keresztül. És mi hozza a vezetést? Az ige hozza a vezetést. Az ige hozza a vezetést. És belecsaptunk most ebbe a mélységbe, ami van kint a piacon, meg van itt az egyházban. Valaki azért hallja én tőlem a beszédeket, és megcselekszi, hasonlítom a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. Minek hasonlítja? Az olyan embert, aki nem akar a pokorra menni, hanem a mennyek országába. Az olyan embernek, aki megtalálta a kősziklát, megtalálta és építkezik a kősziklára, fundamentumot épített. Tehát kik azok, akik el fognak bukni a hamis profitai mozgalmaktól az utolsó időben? Azok, akik nem építkeznek. Nem tárták meg a kősziklát, és nem akarnak bölcsé válni. Erre tudsz elment mondani? És ömlött az eső, és eljött az árvíz. Jön árvíz, és jön majd a Noé vízüzene. És fújtak a szelek, és belütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert a kősziklára építetett. Ha valaki hallja tőlem beszédeket, és nem cselekszi azokat, hasonlatos a bolond emberhez, aki nem bölcs, aki a fővényre építette a házát. Ömlött az eső, eljött az árvíz, fújtak a szelek, 500-szor olvastad ezt az igét, beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és nagy lett annak romlása. És lőn, mikor elvégezte Jézus a beszédeket, álmélkodott vala a sokaság az ő tanításán. Mert úgy tanítja vala őket, akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Pontosabban fogalmazva, úgy, mint akinek szabadsága van. Úgy, akinek szabadsága van. És nem úgy, mint az írástudók. Na most mondok neked valamit. Az egész, most értettem meg a hetekben, a Máté 7-ben ez az ige a kulcs ahhoz, hogy kikerüld a megtévesztést, hogy bölcsességet keresel Istentől. És a bölcsesség téged nem a maga a bölcsességnek a tartalma, hanem az Isten bölcsessége, az, ami belül van ültetve, amikor tanulod a bölcsességet, és egyé válik veled a bölcsesség. hogy birtokolni fogod tudni a bölcsességet, és a bölcsesség is birtokolni fog tudni téged, na akkor ki tudod kerülni a megtévesztést. Mert a szellemi, a spirituálist nem lehet legyőzni a pszichikaival. Figyelj, amikor jön egy okult, spirituális, szellemi tanítás, démoni tanítás, azt nem lehet legyőzni elmével. A sátát nem lehet intellektuálisan legyőzni. Mert mi magabiztosak vagyunk, mert ismerjük az igét. Az igének az ismerete nem győzi le a spirituális megtévesztést. Azt nem fogja legyőzni. Az, hogy tegnap az Úrban voltál, az nem győzi le a sátánt, ha ma nem vagy az Úrban. Figyelj, Jézus nem azt kísértette meg, hogy csiribú-csiribá dolgokat tegyen a pusztában, ugye mondja a sátán neki, a kőből csinálj kenyeret. Nem ez volt neki a kísértése. Tudod, mi volt az igazi kísértése Jézusnak? Hogy a Szent Szellem vezetés alatt marad, vagy nem. Hogy a Szent Szellem hangját hallja, vagy nem. Hogy felhozza a Szent Szellem egy igét, amivel háborúzzon, mint te megfordítod. Te azt mondod, hát mekkora kísértés volt, éhes volt biztosan. Nem, a legnagyobb kísértése az volt, hogy ott hagyja a Szent Szellem vezetését. Kilépe a vezetésből. Ez volt a legnagyobb kísértése, hogy hisze a Szent Szellemnek. Elhiszi-e, hogy amikor elkezdődött a betöltekezése, az folytatni fog a puszta után. Elhiszi-e, hogy azért viszi be Isten, mert a Szent Szellemnek van egy terve, és az a terv mindig jó, kedves és tökéletes. Azért töltekezett be Szent Szellemmel, hogy végig menjen a keresztig. És az biztos, hogy el fog tudni jutni a keresztig, mert Dávid is profétált róla, hogy ott lesz a kereszten. Elhiszi-e a dávidi proféciákat? Elhiszi-e azt, hogy azért küldte be Isten a pusztába, hogy a sátánnak megmutassa az ő fiát, hogy ez az ember Isten gyermeke, Isten fia, az én fiam, és képes arra, hogy végre egy ember évszázadok óta, nem tudom hány ezer éve, hallja a Szent Szellemet, és legyőzzön téged, szembe tud nézni veled, és nem tudod legyőzni úgy, mint Jóbot. Ő azt fogja mondani, amit tőlem hallott, amit én tanítottam neki, mert mentorlás alatt volt. És elhitte Jézus, hogy a mentorlás folytatódni fog a pusztába. Elhitte Jézus, hogy ott lesz a Szent Szellem vele, és elhitte azt, hogy a Szent Szellem nem csak egy vigasztaló, hogy mi szoktuk mondani, vigasztaló. Ennyit tudunk a Szent Szellem. Ki a Szent Szellem? Vigasztaló. Nem, a Szent Szellem egy megtapasztaltató. Ez nem magyaros, de engedjétek meg nem ezt a tudás hiányát. Tehát egy megtapasztaltató, egy tapasztalati erő, hogy megtapasztalt folyamatosan Isten benned. Isten szelleme tudást akar adni ott a pusztában neked, amikor ott vagy, vagy bármilyen kísértésben, és tudnod kell, hogy Isten be fog téged vinni egy pusztába. Nagyon sokszor Isten szól, hogy készülj föl, nehéz korszak jön, rázós korszak lesz. Fogd a kormányt jól, mert sajnos olyan dolgok lesznek, amit a sátán kikért téged. Amikor a sátán azt mondta, hogy adod ezt a Tóth Lajos nekem, majd én megmutatom neki, hogy miről tanítson. Persze, Szent Szellem vezetése. Gyűlöli a sátán, amikor egy ember kenet alatt van. Gyűlöli a sátán, amikor egy ember a Szent Szellem vezetését akarja. Gyűlöli a sátán, amikor egy ember nem akarja hallani a hamis proféták hangját. Nem akarja hallani a politika hangját. Nem akarja hallani az anya hangját, apja hangját, hanem Isten hangját akarja hallani. Gyűlöli a Szent Szellem azt a szemét, aki bemegy a pusztába a Szent Szellem vezetésétől. Felrobbant a sátán. Azt a mindenit, a Szent Szellem van rajta. Ilyet én még nem is láttam. Micsoda bölcsesség. 30 éven keresztül bölcsesség alatt növekedett. Ugye mondja az ige a Lukács 2-ben, hogy növekedett vala szellemben és bölcsességben. Emberek előtt lejjebb, későbben, 52-es verszakban, pedig, hogy emberek előtt kedves Isten és emberek előtt kedvességben. Felnőtt benne a bölcsesség. És akkor oda ment, benne volt a bölcsesség, uralta őt a bölcsesség, uralta ő is a bölcsességét. És nem eresztette el. Nem mondta azt, hogy Szent Szellem talán sikerülni fog. Azt mondta, Szent Szellem, ha te vittél be ide, akkor azért vittél ide be, hogy én győzzek. Figyelj, ne arra várj, hogy valaki bizonyságot tesz, hogy te valóban Isten fia vagy. Mert aki Isten fia, most figyelj, aki Isten fia, azt senkinek nem kell meggyőzni, hogy Isten fia, azt már Isten meggyőzte. Tehát ott tartunk, hogy van egy tudásod a pusztában a Szent Szellemtől. Bölcsesség, amire számíthatsz. Mert Isten bölcsessége készen áll rendszeresen, hogy újra és újra új dolgokat mondjon neked Isten. Csak lehet, hogy évtizedek teltek el, és nem kértél bölcsességet. Mondom, hogy mi a Szent Szellem? Egy szellemi moralitás számodra. Hogy új moralitásban éljen az életed. Egy szellemi spontanitás. Hogy innovatív, egy ilyen inspiratív ember legyél, hogy intuitív ember legyél, beleérezzél, és dönts olyan dolgokat, amit az elméd arra azt mondaná, hogy bolondság. Tudod, nem tudsz mondani Jézusnál egy olyan gyógyítást, ami épp elmélyű gyógyítás volt. Nem tudsz mondani egy olyan dolgot, amire ne azt mondanám, hogy figyelj, ez utánozhatatlan. Ezt én meg se próbálom. Oda ment a 38 éve nyomorult emberhez, ugye oda a öt tornászos Betesda tavához. Köszönöm. És most nem arról fogok beszélni, hogy Betesda azt jelenti, hogy kegyelem háza, hanem arról fogok beszélni, hogy van egy ember, akihez oda megy, és még az ember nem is tudja, hogy Jézus. És úgy gyógyította meg Jézus. Mert utána tudta meg, hogy Jézus gyógyította meg. És oda megy hozzá, és megkérdezte, figyelj, akarsz meggyógyulni? És még soha senki nem volt ennyire őszinte hozzá. Mert a menny beszélt. Mert Jézus kérdezte, hogy az az ember régóta van ott? Gondolom látta, hogy ott voltak a motyói. 38 éve feküdt ott. Lehet, hogy ő feküdt ott a legrégóbb óta. És senki nem segített neki. Senki. 38 éve. 38 éve, és azt mondta Jézusnak, azt mondta valaki, hogy igen, ő nagyon régóta ott van. Majdnem 40 éve. És mondja, akkor jó hallom az Urat. Akkor őt kell meggyógyítanom. Csak őt. Erre oda ment ahhoz az emberhez, és megkérdezte, akarsz meggyógyulni? Akarod a Szent Szellem vezetését? Akarod, hogy valami változás legyen? Mert a zsidónak azt mondtad, hogy akarsz meggyógyulni, és ő tudta, hogy halálos beteg, akkor ő tudta, hogy csak Isten tudja meggyógyítani, mert orvos nem tudja meggyógyítani, meg nincs is pénze orvosra. Erre azt mondja, hogy akarom, igen. Akkor kelj föl, nem, bocsáss meg. Azt mondja utána neki, hogy nincs emberem, aki oda vigyen. Én nem tudok oda menni. Benne volt egy olyan vezetésbe, ami már lejárt vezetés. És jött az friss vezetés, friss isteni vezetés, amit át kellett vennie. És tudod, ott döntenie kellett, és tudod, mi döntött ott nála? A szelleme. Mert az elmé azt mondta volna, hát nincs angyal sincs itt. Hogy tudsz engem meggyógyítani? De 38 év, nem tudom melyik hónap után, Isten elvégezte benne, hogyha valaki megkérdezi, hogy segíteni akarok, akkor azt mondja, hogy akarom, hogy segíts. Megcsináljuk. És azt mondja annak az embernek, hogy kelj föl, vedd a nyoszajádat és járj. Tudod, amikor Jézus kimondta ezt az igét, az igébe volt a vezetés. Semmi más nem kell csinálni, mint fölvenni először a békjóit, a botjait, és fölállni, és fölegyenesedni. Semmi más nem kellett csinálni. És ugyanúgy van a béna egyháznak is. Amikor Isten szól, hogy meg tudsz gyógyulni belül érzelmileg, meg tudsz térni, meg tudsz szabadulni, helyre tudsz állni, semmi más nem kell csinálni, csak engedelmeskedni annak, amit a Szent Szellem mond. De ha nem bízol a Szent Szellembe, akkor a hitetlenség meg fogja gátolni az erőt. Tudjátok, amikor elment a saját Názáretbe Jézus saját szülővárosába, akkor azt mondták neki, hogy kicsoda vagy te, miket beszélsz? Hát csak egy ismerlek Józsinak a fia vagy. Egy kis senki volt, egy kis ács, emlékeztem rá, még bútor se tudtál csinálni. És akkor mondja hogy nekik, hogy a bölcsesség ismertetik az ő fiaitól. A bölcsesség ismertetik az ő fiaitól. Tehát ő ott tanította őket, bölcsességet adott, és nem lett befogadva a bölcsesség. És azt mondja, nem is tehetett ott csodát, csak néhányat. Az ő hitetlenségük miatt. Mert jött a bölcsesség, jött az isteni tanács, jött a mentorlás a Szent Szellemtől, csak ők nem fogadták el, nem hitték el. És ez a szó Istentől van, amit ő mond. Tehát Istent teljesen leblokkolja az, ha van egy bölcsesség kinyilatkoztatása számodra a Szent Szellemtől, és nem fogadod el. Mert nem szabadul föl az erő, a hit nélkül. A hit az áramlás. Mondjam, hogy hit egyenlő áramlás. Ha van hited, áramlik a kenet. És a hit pedig hallásból van. A hallás pedig Isten igén keresztül. Mielőtt Isten bölcsét tesz, bölcsességet juttat el a szellemedbe. Van háromfajta típusú bölcsesség. Az egyik az, amikor valaki bölcs, és elhagyja a bölcsességet. Van olyan bölcsesség, amikor valaki még nem bölcs, de nem akar bölcs lenni, és van egy harmadik, van egy bölcsember, aki mindig bölcsebb, és bölcsebb, és bölcsebb akar lenni. Mert Salamon ott hagyta a bölcsességet. Mert az egyház van rengetegen, milliók vannak, akik nem akarnak bölcsé válni. Van, aki hallja a bölcsességet, de azt mondja, hogy nem teszi meg. Van, aki hallja a bölcsességet, azt mondja, nem akarok bölcsnek lenni. A bölcsesség választható opció, de ő nélküle, a bölcsesség nélkül nem fog működni a szellemi élet. Amen. Hát ott tartunk, hogy egy kihívás alatt előtt van az egyház, és felvázoltam neked azt, hogy van egy út, egy szűk út, a Szent Szellemnek a vezetése. Bevázoltam neked azt, Márk, gyere velem a Márk 1-től 6-ig is. 1-től 6-ig is. Márk 1-től 6-ig. És kiment onnét, és ment az ő hazájába, és követték őt a tanítványai. És amit eljött vala szombat napja, tanítani kezdett a zsinagógában, és sokan, akik őt hallák, elálmélkodtak vala mondván. Honnét vannak ezek ennél, és mely bölcsesség az, amely neki adatott, hogy így csodadolgokat csodatolgok történnek általa, vagy nem ezért az ácsmester Máriának a fia, Jákob Józsuénak, Józsénak, Józsuának, Júdásnak és Simonnak pedig testvére? És nincsenek itt közöttünk az ő nőtestvére is? És megbotránkoztak vala ő benne. Jézus pedig mondta nekik, nincs próféta tisztesség nélkül csak a maga hazájában, és a rokonai között, és a maga házában. Nem is tehet ott semmi csodát, csak néhány beteget gyógyított meg rájuk tévén kezeit. És csodálkoztak vala azokon, azoknak hitetlenségén. Aztán körös körül járja a falvakat tanítván. Az egyház döntő többsége nem akar tanulni Istentől. Elvárja, hogy Isten tegyen vele jó dolgokat, de semmiből nem akar tanulni. Semmilyen változtatást nem akar a mentalitásába. A döntő többsége. Azért járnak konferenciákra a testvérek. Hát ott nem kell semmit csinálni, csak elfogadni valamit. Csak Isten országa nem így működik. Amikor Jézus elmegy valahova, az bölcsességet oszt meg. Mindenhol, ahová Jézus fogod látni, ott bölcsesség van. És az ember től függ, hogy elfogadja-e azt, amit Isten tanít neki. Gyere az Abcsel 11-hez. Hogy történt ez az Abcselben? Hogyan lettek tanítványok? Abcsel 6. Mondok egy mondatot számodra. Az ébredés akkor jön létre, ha egy gyülekezetben tanítványok vannak. Mert az ébredés nem kívülről jön, hanem belülről jön. A tanítványság hozza el az ébredést. Olyan nincs, hogyha tanítványok vannak egy helyen, ott nincs ébredés. Tanítványság egyenlő ébredés. Azokban a napokban, amikor tanítványok szaporodtak, támad a görög zsidók közt panaszkodás a héberek ellen, hogy ők közülük való özvegyasszonyok mellőztetnek minden nap a szolgálatban. Annak okáért 12-t egybegyűjtvén a tanítványok sokaságát, és mondta, nem helyes, hogy mi az Isten igét elhagyjuk, és az asztalok körül szolgálunk. Látod, mit mond? Mert annyi volt a szolgálat, hogy az igét nem tudják olvasni. Választotok azért, atyámfény közöltek 7 férfiút, kinek jó bizonságuk van, ki szent szellemmel és bölcsességgel teljesek, kiket erre a foglalatosságra beállítsunk. Tehát hogyan kezdődött egy gyülekezetben az ébredés? Hogy találtak 7 olyan embert, ahol 2 tulajdonság egy az egyben benne volt, 3 tulajdonságról van itt szó tulajdonképpen. Az első az, hogy az emberek előtt látható, a második a szent szellemmel teljesek, és a harmadik bölcsességgel teljesek. Tehát miközben a tanítványok várták a szent szellemet, és aztán épültek, 120 tanítvány között volt 7 ember, aki kitűnt. Miért? Mert a Szent Szellem jelenléte elvitte őket a bölcsességig. Tudod, hogy mikor jön az ébredési gyülekezetbe? A Szent Szellem, a bölcsesség és a kívülállók irányába, kívülállóktól látják azt, hogy egy bizonyos személy, jó bizonyság van, bizonyos személyek Isten számára el vannak különítve. Ha van bölcsesség, de nincs Szent Szellem, ez lehetetlen. Ha van bölcsesség és nincs Szent Szellem, el fog venni a bölcsesség. Ha van bizonság, de nincs Szent Szellem, van ilyen, de nem fog működni. Ha van bizonság, de nincs bölcsesség, nem fog működni. Csak egyszer a 3. Jó bizonság, Szent Szellem és bölcsesség. Jó bizonság, Szent Szellem és bölcsesség. És amikor ezt a 7 embert beállították, ezek az emberek egy magasabb levelre, egy magasabb szintre jutottak. Tudjátok, hogy mi történt például Istvánnal, vagy Filippel, hogy városokat evangelizáltak, és alakítottak át. Azért, mert hülyek voltak a Szent Szellemhez, hülyek voltak a bölcsességhez. Még egyszer. Látom, hogy most forog az agyad. Amikor beállítottak 7 embert, először is azt kérdezték a 3000 ember közül, 3120 ember közül, kim van Szent Szellem? Azokat hozzátok elő. Oda előjöttek. Kinek van jó bizonsága? Fele elment. Jó? És kiben van bölcsesség? Jó? 3113 elment. És maradt 7 ember. Ahol nem csak, hogy volt bizonyos bölcs gondolat, hanem bennük volt egy olyan erő, ami képezte a karakterüket. Átalakította a karakterüket. Bele sem néztem a képességük volt a tudás alkalmazására. Egy megfelelő időzítésben voltak, mert bizonyos dolgokba beleéreztek. Benne voltak ebben a bölcsességnek az időzítésében. Benne voltak ebben a művészetben, ahogyan vezette őket a bölcsesség. Isten értékrendjéhez kezdtek el, mércéhez, elvárásához igazítani magukat, de nem úgy, hogy olvasták az igét, hanem hogy az ige bölcsétette őket, megengedték, vágytak a bölcsességre. És képességük volt abba, hogy belelássanak, hogy átlássanak, megítéljenek bizonyos dolgokat az életükben, mások életében, egyház életében, előre meglátni. Az Isten bölcsesség az előrelátás, előretudás. Több, mint amihez hozzáférsz a lelkeddel. Több, mint amit látsz a testeddel. Több, mint amit átalakíthatsz küszködéseiddel. Több, mint amit a bálintottságod elfogadhat. Sokkal több. Mert amikor jön a bölcsesség, akkor tudd meg, hogy mi fog történni. Hogy benned följön majd egy videó, egy film, egy vetítővászon, és azt fogja mondani, hogy biztos, hogy ez Istentől van. Biztos, hogy ez fog működni. És tudod, kivel vagy harcba? Abba az én tudattal, azzal a szív állapottal, ami fölül akarja állandóan bírálni azt, amit Isten mond neked. És a bölcsességet, amit Isten akar adni a igén keresztül, vagy egy prédikált igén keresztül. Mert azt mondja az ige, hogy kicsoda foghatja meg a bölcsességet Istennek, ugye a Róma 12-ben. De utána hozzáteszi Isten, hogy Isten bölcsességét szólják a prédikátorok, amit a világ számára bolondság. Amen. És amikor Isten szól hozzád, azt kell feldolgoznod, hogy a benned lévő másfajta bölcsesség és tudás, az ne üsse ki, mint az, amit egy sakkjáték, és elkezd Isten sakkozni veled. Te ugye lépsz egyet, ő is lép. Paraszt üt, ugye, és akkor ugye akarja kiütni a bölcsességet. És neked dolgozni kell ezen, mert tudd meg azt, hogy az életedben, amikor Isten szól, akkor az, amiben benne vagy, azt nem fogod tudni egy az egybe megváltoztatni, és elfogadni, és átalakítani, csak az, hogyha egy szenvedésen keresztül megy át a szíved. Mert szinte a lehetetlen, az hihetetlen. Ahhoz Isten hite kell, hogy a lehetetlenből lehetséges legyen. Itt Isten hite kell ahhoz, hogy egy új dolog jöjjön létre a személyiségedben. Tehát ott tartunk, hogy foglalatosak voltak ezek az emberek. És mutatok valamit az Abcsel 11-ben, ez is nagyon érdekes lesz, hogy mi történt Szamáriában, vagy Antiókiában. 19. Azok tehát, akik eloszlottak üldözés miatt, Istvánért, és tudod, mit csinált István? Olyan nagy hite volt, olyan bölcsessége, amely ellen nem tudtak szólni, ezért megölték. Tehát most nem akarok bátorítani erre, hogyha bölcsességed lesz, akkor meg fognak ölni téged, elnézést kérek, de azt mondja az ige, nem tudtak ellene beszélni a bölcsességnek, ami benne volt. És amikor találkozol egy vallásos emberrel, és bölcsességed lesz, az mindig konfrontáció. Azok tehát, akik eloszlattak üldözés miatt Istvánért támadott, eljutának feníciák, ciprusik, antiókiák, senkinek nem prédikálva az igét, hanem csak a zsidóknak. De voltak azonban közöttük némely ciprusi, ciréniai férfiak, akik mikor Antiókiába bementek, szóltak a görögöknek, hirdetvén az Úr Jézust. Na ez az első szint. Amikor valaki hallja az Úr Jézust. Nem csak Jézust, Úr Jézust. Mi a kettő közötti különbség? Ma Jézust hirdetjük az Úr helyett. Amikor valaki az Úr Jézust hirdeti, akkor úgy beszél róla, hogy ő mi legfelsőbb úr, akinek engedelmeskedni kell. Királyok királya. Amikor Nabukodonozor bolond lett, és egy Isten megalázta őt, és a lelkét állattá tette, és szőr is kinőtt rajta, és négy kézláb járt, kelt a fű között a király, a babiloniai király, és aztán Isten megengedte, hogy lemenjen róla ez a bolondság, akkor azt mondta, most már tudom, hogy a legfelsőbb királyok királya az Isten. Amikor valakit Isten meg akar újítani, és hatalmas kijelentést akar adni az életére vonatkozó, hogy kicsoda az Isten mélyet, akkor azt fogja mondani neked először, hogy ő Úr, mindenek felett való király. És azt mondja az ige, hogy hirdették velük nekik az Úr Jézust. És az Úrnak keze volt velük, vagy rajtuk. Az Úrnak keze volt rajtuk, és nagy sokaság tért meg az Úrhoz hívővé lévén. Na ez az igazi hívőség. Amikor valaki azért tér meg, mert hallja az Úr Jézus Krisztusnak a munkáját. És hívővé lett. 100%-os hívők. 100%. Eredeti. Originál. Eredeti hívőké lettek. Nagy sokaság. Elhatott pedig a hír jeruzsálemi gyülekezet fülébe, és kiküldték Barnabást, menjen el Antiókiáig. És mikor eljutott, látta saját szemével, szívével Isten kegyelmét örvendezett, és inti mindnyájukat, hogy álhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban. Ez a következő szint, hogy Isten fog olyan üzenetet küldeni annak, aki elfogadja Jézust Úrnak, szabadítónak, gyógyítónak, megváltónak, azt fogja neki mondani, hogy a következő korszakod egy nehéz korszak lesz, mert meg kell maradni álhatatos szívvel az Úrban. Ez még nem jelenti azt, ez az üzenet, hogy te tanítvány vagy, vagy én tanítvány vagyok. Ez még nem tanítványság. Most kezdődik a tanítványságnak a megformázása. A bölcsesség az egy olyan formát hoz, olyan öntő formát az ember személyiségébe, hogy egy jelentőségteljes dolognak fogod látni az életedben Isten munkáját, nem egy pitiáner semminek. Nélkülözhetetlenné fogsz válni ebben a munkában, és a szíved azt fogja mondani, számomra ez az álhatatos kitartás nélkülözhetetlen, mert én az Úr Jézus Krisztus befogadtam, és őt akarom követni. Központi téma lesz az életedben az, hogy ez a bölcsesség amit Istentől hallasz, bátorítás, vigasztalás, a számodban, számodra, ahogy szokták mondani mostanában, sarkalatos törvény legyen az életedben. És amikor ebben benne vagy ebben a próbában és ebben a kipróbáltságban, ideírtam, hogy mi hogyan lehetne még más néven nevezni a Szent Szemet, mint vigasztaló. Tréning. A tréningen fogsz átmenni. Be fogsz menni egy műhelybe, ahol Isten lesz ott, és segíteni fog, hogy átalakulj hitről hitre, dicsőségről dicsőségre. Ott látni fogod azt, hogy a megkülönböztetés hogy működik az életedben, mi a jó és mi a rossz ebben a próbában. Sőt, azt fogod mondani, hogy ő egy trénered. Azt fogod mondani, hogy inspirátorod, egy képzőtiszted, egy gyakorlati tanácsadót, aki gyakorlati módon megmutatja neked, hogy hogy kell kereszténynek lenni. A Szent Szellem ott lesz, mint irányító, mint céltadó, mint motiváló. Tudod, hogyha mikor működik a motiváció egy személyiségben? Akkor, ha a Szent Szellem két dolgot megtanít neked. Az egyik a szabadság, a másik pedig az autonomitás. Még egyszer mondom, szabadság és az autonomitás. És ha ez a kettő meg lesz, mindjárt kifejtem, akkor onnantól kezdve a tulajdonságaid, a tehetséged, mindaz a minőség, az elkezd felszínre jönni az Isten országában. Miért, Lajos? Magyarázom. Első dolog volt az hogy ugye az autonomitás és a szabadság. A függetlenség és a szabadság. Nem fogsz tudni egy olyan Istennel közösségbe lépni hosszú távon, ha azt érzed, hogy elveszítetted az autonomitásodat. Mert csak gondolj bele azt, hogy a házasságokra gondolok. Például egy feleség 5 percenként fölhívna telefonon. Gondolj abba bele, hogy egy feleség minden nap megkérdezné, hogy megcsáltad ezt? Megcsáltad azt? Megcsáltad ezt? Reggel úgy felkelsz, hogy ő kelt föl, és megmondja, itt egy cetli, hogy mit kell ma megcsinálnod. És ezt 365 napon keresztül csinálná veled. Vagy 365 napon keresztül kérdezni, szeretsz engem? Ugye szeretsz? Vagy 365 napon keresztül mondaná azt, nagyon szeretlek, és hagy adjak búcsúpuszit, reggeli puszit és esti puszit, puszi. Egy idő után szeretsz puszilkodni, te is, én is, de egy idő után ideges lennél, hogy miért van reggeli puszi, déli puszi és esti puszi. Figyelj, szeretjük egymást, figyelj, ezt nem kéne csinálni. Vagy minden nap fölhívna a feleséget téged, ma mit főzzek? De minden nap a munkahelyeden, mondjuk délbe, már gyomrod így össze lenne ugorva. Na, mit főzek, drágám, a legjobbat akarom főzni. Kellően kifejtettem az egész szituációt? Tehát egyszerűen Isten nem engedi ezt, hogy olyan közel kerüljél hozzá, hogy azt érzed, hogy megfulladsz. És amikor azt érzed, hogy szabad vagy arra, hogy a Szent Szellem vezetése legyen az életedben, és nem erőlteti rád, hanem a Szent Szellem jön, mert ő így csinálja, hogy szinte megéhezteti arra a szellemedet, szívedet, hogy milyen ő, és hogy tud vezetni. Na akkor az a kvalitás, ami benned van, akkor az ki tud jönni. És addig, amíg ez nincs meg, hogy te nem hiszed el, hogy Isten szabad Isten, és szabadság Istene, mert a szabadságodban jön létre a sorsod. Tehát akkor vagy filmrendezője az életednek, amikor szabadságod van. Addig, amíg nem vagy szabad arra, hogy a Szent Szellem vezessen, addig nem rendezed az életedet. Mert a Szent Szellem a forgatókönyvíró, ő a főrendező, ő a producer, minden ő. És ő tudja, mi lesz a következő lépés. A Szent Szellemnél van a következő lépés. A Szent Szellemnél van a pusztában a következő. Minden lépésed a Szent Szellem tudj róla, és tudja, hogy mi lesz a következő lépésed. Ha bízol benne. Emlékeztek, még egy dolgot hagyd mondjak, figyelj. Halleluja. Figyelj rám, ne az Andira, figyelj. Azt mondta Jézus, hogy az én juhaim hallják az én szómat. Az én juhaim hallják az én szómat. Hallod, csak nem hiszed el. Az én juhaim. És azt is mondja, hogy azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Életük legyen, és bővölködjenek. Tudod, hogy miben bővölködjél? A Szent Szellemben. Tudod, mit jelent a bővölködés szó? Túláradóról, túláradóról, túláradóra. Túl csorduló módon akar Isten vezetni téged. De ebben benne van mindig a szabadság, és benne van mindig az a fajta autonomitás nálad, hogy te kiléphetsz ebből bármikor. És élvezi Isten, amikor azt mondod, hogy kilépsz a Szent Szellem vezetéséből. Eljutsz idáig. Tudod, hogy miért? Mert akkor látja, hogy te létezel, és nem egy robot vagy. Látja azt, hogy te egy bölcsességgel felruházott személy vagy, mert a bölcsesség, ha bölcs leszel, eldöntheted, hogy akarsz-e bölcs lenni, vagy nem. Mert akkor már annyira bölcs leszel, hogy te felismered, hogy mekkora értéke van ennek. És abban a bölcsesség akkor a szabadságot ad, hogy megismered ezt a pillanatot, hogy milyen volt bölcsnek lenni és bölcsesség nélkül lenni. Tudod, Isten szellemét ki kell keresni, hogy milyen. A Bibliában, az Új Szövetségben nincs az a szó, az a mondat füzér, csak egyszer vagy kétszer, hogy hallották a Szent Szellem hangját. Mert Isten szelleme nem hangot fog adni neked. Kikutattam az abcsába. Egy helyet tudok, kettőt. Pálnál és Péternél volt. De mind a kettő helyen üdvtörténeti sarokponthoz érkezett az egyház. Péternél az, amikor látta a kígyókat, meg a gyögyókat, és akkor azt mondta, hogy elmegyek a pogányokhoz. A másik pedig Pálnál volt, amikor a Szent Szellem vezette. Legtöbbször azt mondja Pál, hogy a szellem bizonságot tesz a szellememmel együtt. Legtöbbször erről beszél. Van olyan kifejezés, a Károlyban nem jön ki, csak a görögben, amikor a szellem szó is ott szerepel a történetbe, és azt mondja, hogy én úgy döntöttem, hogy elmegyek, tovább megyek egy városból, mert az Efézusban az ébredés már tetőpontján van, és tovább kell mennem. És akkor nem azt mondja, hogy az Isten hangját hallottam, hanem úgy döntöttem. És ezen elmélkedtem, miért mondja azt? Mert annyira integrálódott a szelleme a Szent Szellem vezetésével, évtizedek teltek el, hogy áztatva volt a vezetés alatt, hogy már azt tudta mondani, hogy én azt mondom, hogy elmegyek, és velem is jön az Isten. De ezt te ne csináld meg. Én csak Pált mondom, hogy Pál megmerte csinálni. Azért, mert tudta, hogy ami dönt, az Úrtól van. Ezért egyes szám első szemben tudta mondani, hogy én eldöntöm, hogy elmegyek egy következő városba, mert el kell jutnom Rómáig. Valaki vettem a szolgálatomat az Istennek a vezetésének. De tudom, hogy belül a Szent Szellem ezt akarja, és most már csúcson van az ébredés, ott hagyom Efézust, és tovább megyek. Hát ott tartunk, hogy az Úr Jézust megismerték. Majd ott tartunk, hogy azt mondja, hogy áhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban. Intette őket, bátorította, vigasztalta őket. Tehát azt mondta, figyeljetek, vigasztalak benneteket, van egy fejlesztő mérnök, ez a Szent Szellem. Van egy műhelye, ott van a mester. És figyelj, meg fogja csinálni, hogy jártasak lesztek az Istenben, az Úr munkájában. A Szent Szellem nem csak vigasztaló, hanem műhely vezető, javító. Egy tanfolyamra írja be őket, és elkészülve jönnek ki onnan. Figyeld meg, hogy mivé lettek. Elment pedig Barnabás Tarzuszba, hogy felkeresse Saulust, ez Pál, rátalálván elvitte őt Antiókiába. Tehát Barnabás azt mondta, hogy kell még egy segítőn számomra. Na, ezt elmondom azt az egészet. Ott van Antiókiában egy csapat, akiknek kell egy bölcs ember, ez Barnabás, a mentor, akinek a Szent Szellem vezetése van. És elmegy oda Barnabás, és összeszedi az egész népet, gyülekezetet, és fejleszti őket, fejlődést visz. Majd utána azt mondja a Szent Szellem neki, figyelj, most szeretném majd fejlesztenél nem csak a gyülekezetet, hanem egy fantasztikus szemét, akiből egyébként megsúgom Isten hatalmas embere lesz. És a Szent Szellem vezetésétől Barnabás elmegy, és visszahozza Sault oda Antiókiában. Ketten vannak már ott. És lőn egy egész esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, tanítottak nagy sokaságot idáig. Egy éven keresztül tanították őket. Tudod, szükséges, hogy te tanítvány legyél, hogy taníthatóvá legyél. És egy éven keresztül két ember tanította őket. És tudod, mi lett ennek az eredménye? Megálltam, de most mutatom, mi lett az eredménye. Akarod tudni? A tanítványokat először Antiókiában nevezték keresztényeknek. Nem a keresztényeket nevezték tanítványoknak, ahogy a mi generációnkban van. Megtérsz keresztény, vagy mindenki azt mondja rád. Az abcselben nem így volt. Az abcselben bátorítást kellett befogadniuk, tanítást, és utána, miután elkezdtek belül átalakulni, onnantól kezdve azt mondja, hogy tanítványok voltak. Ezután a kívülállók pedig azt mondták, hogy keresztények, Krisztusiak. Az, aki nem tanítható, az nem tanítvány. Az az ember, nem nevezhetjük mi Krisztusiaknak, most szó szerint vesszük az igét, nem? Nem úgy, mint a Hollik Istvánnak a interjúra, hogy ideges volt, hogy nem keresztény volt az a lázadás, vagy nem tudom, felkelés a MTVA székháznál. Nem krisztusi, vagy nem keresztény. Tehát akkor meghallottam ezt, hogy nem keresztény az, hogy ők így vannak, csak azon gondolkoztam, hogy hányfajta kereszténység lehet az utcán? Hányfajta kereszténység lehet a templomokban? És tudod, nem nevezheted magad a tanítványnak mindaddig, amíg nem akarsz tanítvány lenni. Amen. És tudod kell, hogy mi az, hogy tanítványság, hogy belemenj ebbe. Tudod, az utolsó időben vagyunk. Gyere a zsidó 11-hez. Zsidó 11.3. Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, vagy a korszakok, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő. Mi van előbb, az értés vagy a hit? A hit. Még egyszer. Mi van előbb, az értés vagy a hit? A hit. Hit által leszel bölcs. Mert az értés azt jelenti, hogy valaki elsajátított valamit, és az megmaradt benne. Értő emberré vált, és nem lett bolondá. Bolond az a személy, akinek van tapasztalati tudása, de azt mondja magáról, nagyon jó bölcsessége van, emberi bölcsesség, nagyon jól megy az életem, nincs szükségem egy más típusú bölcsességre, mert mindaz, amit létrehoztam, az meg fog állni Isten bölcsessége nélkül is. Nincs szükségem arra, hogy új módon szóljon hozzám Isten, amit megértettem, ez is működik. Nincs szükségem arra, hogy megkülönböztető képességem legyen a szellemvilágban és a világban, mert én magam meg tudom különböztetni a dolgokat. Ez a bolond ember. A bolond ember az, aki hallja a tanítást, de nem akarja befogadni. Én most nem téged bolondozlak le, csak a Biblia alapján mondom. És a bolondság a gonoszságnak az alapja. Mert az, aki hallja Isten hívását, és ő azt mondja, hogy nincs rá szüksége, akkor még amikor hallja, akkor még nem gonosz. Csak amikor elutasítja, és tudatosan bolond marad, az a gonosz. A bolondság, az meleg ágya a bolondságnak. Azért, mert valaki bolond, attól még gonosz is. Például azt mondja az ige zsidóknak, ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok. És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Na most ezt az igét rendszeresen szajkozzuk, de a 11-es verszakot nem. Mondja azért a zsidóknak, ha megmaradtok az én beszédemben, bizonyal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Érted a következtetést? Ha tanítvány vagy, akkor majd szabadulsz. Meg tudsz szabadulni dolgoktól. Ha valaki nem akar tanítványa lenni, nem fog megszabadulni soha az életébe. És itt most szellemi szabadulásról beszélek. A szellemi dolgoknak a szabadító erejére. Ha szeretnél szellemben növekedni, nem fogsz tudni, ha nem akarsz tanítvány lenni. Tehát ez ilyen nincs, hogy kereszténységben nem akarunk tanítványok lenni. Ez egy abnormális gondolkozás. Az, aki keresztényé vált, elhitettük, hogy ő megy a mennybe, és elhitettük, hogy jó ember, és a kegyelem ott van számára, és minden adatot. Megadatott. Csak most erről nem beszéltünk, hogy az abcselben nem azt akarták az emberek, hogy megtérjenek, és azt mondják el, hogy keresztények vagyunk, hanem azt akarták, hogy megismerjék az Istent. Itt által értjük meg, hogy a világ Isten beszéd által teremtetett. És most figyelj, menjünk lejjebb egy kicsikét. Nézd meg, Noéról mit mond az ige? Hit, 7-es verszak. Hit által tisztelte Istent Noé. Hogyan tisztelte Istent? Hit által. Mikor megintetvén, amíg nem látott dolgok felől, házanépe megtartására bárkát készített, amely által károsztatta a világot, a hitből való igazság örökösévé lett. Csia Lajos fordítást is fel szeretném olvasni ezzel kapcsolatban. Noé hitéért nyert isteni kijelentést azokról a dolgokról, amelyeket még nem voltak láthatók. Hitéért nyert isteni kijelentést azokról a dolgokról, amelyek még nem voltak láthatók. Tehát a Noé hogyan kezdett el élni? Hit által a láthatatlanba, és nem látott dolgokat kezdett el megragadni. Ez miért fontos? Mert Isten egy láthatatlan Isten, és ki akar nyilatkoztatni magát neked, és ha te mindig a látható Istent keresed, akkor bajba leszel. Mert ez a korszak, ez a mi korszakunk, a Noé korszakát fogja utánozni. És a Noé hitéért tudott kijelentést kapni, mert kegyelmet kapott, és utána nem nézte a láthatót, és mindjárt megnézzük, hogy mi volt abban a korszakban. Miután Isten félen fogta el, háza megmentésére bárkát készített. Hogyan a bölcsesség mit hozott létre számára? Hit által értjük meg, hogy ami látható, a láthatatlanból állt elő. Tehát megértett Noé valami dolgot, mert aki hitben van, az megért, az bölcsé válik. Tehát a hit tanította őt arra, hogy építsen egy bárkát. 100 évig építette. De mielőtt elkezdett egy szöget is beleverni, volt kegyelem alatt és hit alatt. Látott. Látott valamit, ami fog jönni, ami egyre közelebb fog jönni. Nem tudta mikor, de hallott valamit, a láthatatlan Szent Szellem mentorálta Isten szelleme, mentorálta őt. Mentor állás alatt volt, és elkezdett cselekedni. És hogyha beütöm azt, hogy Noé, mindjárt megnézzük, hogy a 1 Mózes 6-hoz oda jössz hozzám, mutatom, hogy milyen korszakban élt Noé. Ez azért akarom ezt nem mutatni neked, hogy lelkesítselek abban, hogy milyen közegben látta meg a láthatatlant. Lőn pedig az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, lányok születtek, lányaik, és látták az Isten fiai, az emberek lányait, hogy szépek azok, és vettek maguknak feleségeket, mind azok közül, kiket megkedvelnek vala. Elhadartam, de újra mondom, látták az Isten fiai, az emberek lányait. Kik ezek az emberek fiai? Ezek az óriások, ezek a gigantikus lényegek görögül, a Septuagintában gigantikus lényegnek írja le az ige, ezek olyan lények, és most ezt nem hollywoodi filmből vettem, hanem ez valóság, ezek olyan lények, akik gonosz angyalok, akik közösültek emberekkel. És mondja az Úr, ne maradjon én szellemem örökké az emberben, mivel hogy ő test, legyen életének ideje 120 esztendő. Óriások voltak a földön abban az időben, sőt, még azután is, mikor Isten fiai bementek az emberek lányaihoz, hogy gyermekeket szüljenek, nekik ezek a hatalmasok, elejétől fogva híres neves emberek voltak. És látta az Úr, hogy megsokosodott az ember gonoszsága a földön, hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Megbánta azért az Úr, hogy teremtette az embert a földön, és bánkódott az ő szívében. És mondta az Úr, eltöröm az embert, aki teremtettem a földnek színéről, az embert, a barmot, a csúszómászó állatokat, az égmadarait, mert bánom, hogy azokat megteremtettem. De Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Tehát mi volt az a közeg, amiben Noé felnőtt szellemileg, amiben látta láthatatlan? Egy apokaliptikus, borzalmas, gonosz világ. Hol kapta ezt a kegyelmet? A bűn közepette. És azt mondja az ige, Jézusnál nem nézzük meg, hogy a mi utolsó idők napi onnan lesznek, mint Noé napjai. És azt mondja utána az ige, és nem vettek észre vala semmit. Mondd velem, hogy nem vettek észre vala semmit. És mit nem vettek észre? Ezen egy hétig gondolkodtam. Mit nem vettek észre? Nem vették észre azt. Nem volt megismerésük abban, nem látták azt meg, amit Noé látott meg, hogy jön egy hatalmas özönvíz. Nem látták azt meg, hogy bárkát kell építeni. Nem látták azt meg, hogy az emberből elment a szellem, hogy a szívének szüntelen csak gonosz az alkotása, hogy a Szent Szellem nem tudja őket vezetni, hogy Isten nem tudja őket már korrigálni. Nem látták azt meg, hogy milyen közegben vannak, hogy nincs ott Isten. Ha csak a gonoszság van, és természetessé válik a gyülekezetekbe, hogy nincs ott Isten. Természetessé vált az, hogy az emberek nincsenek Szent Szellem vezetése alatt. Természetessé vált az, hogy elmegyünk a főpaphoz, és kérünk tőle ajándékokat. De az nem volt természetes, hogy ismerjük meg Istent, kicsitől fog a nagyig. Amikor természetessé válik egy közeg, például itt vagyunk ebbe a gyülekezetbe, és természetes, hogy milyen alkalmak vannak, na akkor van a romlás alapja, na akkor van a romlás kezdete, mikor megszokunk egyfajta programot. És amikor te programozva vagy a pásztortól, amikor a pásztortól jobban függsz, és amit ő beszél, mint a Szent Szellemtől, na akkor van a romlás alapja. Figyelj, amikor téged Isten nem tud vezetni, akkor már romlás alapjába vagy benne. Nem én nem tudlak vezetni, az Isten nem tud vezetni. És hogyha te azon előző héten tanítottam a Szent Szellem vezetésről, 2 héttel ezelőtt is, és hogyha ezek a prédikációk téged nem iklettek meg abban, hogy a Szent Szellemmel kibéküljél, akkor romlás kezdődött az életedben. Mert nem akartál bölcsé válni, és nem akartál Szent Szellem vezetés alá kerülni. Amikor a felelősség jön, akkor jön a hit. Mert a Szent Szellem szerzője lesz az életednek. Akkor, ha van felelősség. Noénak pedig története női igaz, tökéletes férfiú volt, a vele egykorúak között Istennel jár, Szent Szellem vezetésében, és nemzé Noé 3 fiat. És a föld pedig romlott volt Isten előtt, és megtelik a föld erőszakoskodással. Tekintett azért Isten a földre, és ímé meg volt romolva, minden test megrontotta vala az útját a földön. Már abszolút nem tudta a Szent Szellem vezetni az embereket. Van egy olyan korszak majd, amikor nem lesznek jó emberek. Most sok jó ember van, aki nem tért meg a földön. De van egy korszak, amikor ez az egész elkezd úgymond 180 fokba átmenni, és jó emberek nem lesznek a földön. Én csak azért mondok, beszélek erről, apokaliptikus dolgot, azért teszek be, hogy meglásd azt, hogy Noét a Szent Szellem vezette, és akkor is vezette a Szent Szellem, amikor a bűnt látta, és hogy gonosz angyalok bemennek nőkhöz, és óriások lesznek a földön. Akkor is vezette a Szent Szellem, amikor fogta a tervet Istentől átvette, és azt mondta Isten, menj el a méhtelepre, és vegyél szöget, meg a fatelepre, és vegyél fát. És akkor is vezette, amikor elkezdődött a 100 év. Az első évben is vezette a Szent Szellem. Az 50. évben is vezette a Szent Szellem. A 90. évben is. És a 100. évben is vezette a Szent Szellem. És elkezdett jönni az ítélet a földre, és elkezdett jönni az özönvíz. Tudod, 100 évig a Szent Szellem vezetés alatt volt ez az ember. Ezért van benne a, a Bibliába, hogy Jób, Dániel egy kategóriába. Mert ezek az emberek a legmagasabb szintű hithősök a világon. A világon. A világon. És nekünk tanulni kell Noétól, hogy ő elkezdte az bárkaépítését a vezetés alatt. Mert Istennel járt. Mit olvastál? Mert Istennel járt. Nem csak, hogy igaz volt, igaz, tökéletes, vele egy kör között is. Istennel járt Noé. De nem akkor kezdte az Istennel járást, amikor jött az ödönvíz, hanem akkor, amikor még nem jött az ödönvíz. Mert egy láthatatlan mentor volt az életében. Erre mondj egy áment. Mert ma meggyógyulhatsz a Szent Szellem által, ma, bármilyen betegségettől. De még nem leszel a Szent Szellem vezetés alatt, és nem leszel jó ember. Csak meg vagy gyógyulva, és ugyanolyan maradt a szíved. De amikor a Szent Szellem jön, és elkezd vezetni, na akkor megváltozik minden. Akkor elkezded tudni az Isten dolgait bevenni és átalakítani az életedben. Ó, Szent Szellem, miről beszélek? Halleluja. Az 1 Korintus 2-ben azt mondja az ige, hogy ő prédikál Pál, eljött, hogy bölcsességet prédikáljon nekik. Az 1 Korintus 2-ben. Levezetem egy pár mondatot még adj nekem, és meg fogsz döbbenni. Ez a gyülekezet, ez a korintusi gyülekezet egy full karizmatikus gyülekezet volt. Nyelveken szóltak, profétáltak, gyógyultak, szabadultak, hánytak, köptek, nem tudom, mit csináltak, fejre álltak. Minden volt. De tudod, jött Pál, és azt mondja, nem végeztem, hogy egyébekről tudjak ti köztetek, mint Jézus Krisztusról, pedig mint megfeszítettről. Erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg köztetek. Az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsesség hitető beszédében állott, hanem szellemnek és erőnek megmutatásában. És mondja, hogy miért? Hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. De azt mondja utána, a bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk, ám de nem a világnak, sem a világ veszendő fejedelmeinek bölcsességét, hanem Istennek azt a titkon való bölcsességét szóljuk. Most figyelj, azt az elrejtettet, amely öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre. Tehát ő olyan dolgokról beszél a bölcsesség vonatkozásában, ami dicsőséget hoz. Tehát hoz egyfajta szellemi appanást, egy szellemi benefitet, egy szellemi ellátást, egy szellemi egészséget, egy szellemi jólétet a bölcsesség. És azt mondja, hogy ez el van rejtve. A te bölcsességed el van rejtve, és neked kell kikutatnod. Ezzel fogjuk végezni, hogy kell kikutatni. Ezt, neked kell kikutatnod ezt a bölcsességet, amit Isten akar neked átadni. Tudsz erre elment mondani? És Isten Pálon keresztül azt mondta, hogy a tökéletesek között szóljuk. Tudod, hogy miért mondta ezt? Mert tudta jól, hogy a gyülekezetben némelyek nem akarják ezt a bölcsességet bevenni, és azt mondja a egyet lapozó, de nem kell, majd én olvasom, és 3-1, és nem szólhattam nektek, atyámfé, mint szellemieknek, hanem mint testieknek, mint Krisztusban kisdedeknek. Nem szólhattam nektek, mint szellemiek, hanem mint testieknek, Krisztusban kisdedeknek. Tudod, mit mond ezzel? Nem tudok bölcsességet adni, csak tejet, amit meg tudtok enni. Mert pszichikaiak vagytok, azaz testiek vagytok. A Szent Szellem működik rajtatok, a Szent Szellemtől nyelveken szóltok, a Szent Szellemtől profétáltok, gyógyítotok, evangelizáltok, egy hatalmas gyülekezet alakult ki Korintusban, de testvérek, nem vagytok bölcsek. Nem épült föl a bölcsesség az életetekben, nem épült be a tettekbe, és ez a mennyi ajándék, a bölcsesség, ez nem lett napi renden. Van olyan bölcsesség, ami egyedi, eseti, amikor arra van szükséged, hogy most Isten szóljon neked valamilyen dologgal kapcsolatban. Mondj erre igét, na, ne mondd, majd én mondom, Jakab 1. Bölcsességet kérjen az ember, ha próbában van, de kérje hittel, semmiben sem kételkedvén, ne vélje az ember, hogy valamit kap az Úrtól, aki kételkedik. Az ilyen ember kettős lelkű ember, utána azt mondja Jakab. Miért kettős lelkű? Ezen gondolkodtam, előző héten beszéltem erről. Azért kettős lelkű, mert nem akarja, hogy a lelkét, a sorsát, a lélek a sors is, a sorsát az Isten bölcsessége irányítsa mindig. Néha kéri Isten bölcsességét, ugye ilyenek szoktunk lenni, néha nem kéri Isten bölcsességét. Ezért két lelkű. Nem azért, mert skizoid, hanem azért, bár skizoidá válunk, mert végül nem tudjuk, hogy mi az Isten akarata, és mi egész életünket leélhetjük, hogy Uram, nem tudom, mi az akaratod. Hallottam már ilyen szlogent magadba? Hát én nem tudom, mi az Isten akarata. Én már nem tudom, mi az Isten akarata. Persze, nem mindig tudod, hogy mi Isten akarata, de valamikor tudod, hogy mi Istennek az akarata. Amen. És a bölcsesség mutatja meg, mi Istennek az akarata. Ezért kettős lelkűségből ki kell jönnünk, ki kell jönnünk, hogy az Isten tudjon hozzánk szólni mindig. Hogy azt mondom, én nem akarok kettős lelkű lenni. Én nem akarok a munkahelyemen világi lenni, a családomban világi lenni, csak a gyülekezetben szellemi. Hétfőn világi vagyok, a gyülekezetben szellemi vagyok. Hanem a világban is bölcsnek kell lennem. Mert lehet, hogy úgy építetted fel a családodat, hogy világi vagy ott. Világ van, nincs ott Isten bölcsessége. De Noé nem így csinálta. És ezt a bölcsességet átadta Pál. Át akarta adni. De ennek italával táplálta a titeket, és nem keményeled ellen, mert még nem bírtátok volna meg, képtelenek lettetek volna, és most sem bírjátok meg, mert még testiek vagytok. Tehát lehet olyan valaki, szellemi, újjászületett és testi. Mert a szellem vezetése az ignorálja a testiséget. Tehát vagy testi vagy, vagy szellemi vagy. Hogyan kezded el, hogy szellemévé váljál, hogy járjál a fiúságban? Hogy nem akarsz testi lenni. Nem akarsz testi bölcsességet, testi döntéseket, testi gondolatokat. Ugye beszéltem előző héten arról, mi a bölcsesség. A bölcsesség az, hogy te Isten félelemben vagy, hogy te nem akarsz olyan dolgokat tenni, lépni, amit Isten nem enged meg. Ez a bölcsesség kezdete. Egyébként azt mondja a példaveszék 14, hogy bölcsesség kezdete, szerez bölcsességet. Tehát, hogyha te nem szerzel most, tehát előző héten nem szereztél bölcsességet, akkor még nem vagy bölcs. Erre azt mondod, de nekem már van bölcsességem. Az a felfogakodottság beszél akkor belőled. Mert ha te azt mondod, nekem volt már bölcsességem Istentől, akkor a bölcsesség az nem csak eseti, hanem egy kontinuitásban lévő szellemi kijelentés, egy szellemi folyás, hogy az életed minden pillanatában Isten tud segítségül hívni a Szent Szellem által. Az egy ajándék Istentől. Az egy ajándék, és el is veheti Isten azt a bölcsességet, ha te az elméddel, az értelmeddel, a te öndefinícióddal, hogy te a bölcs pásztor vagy, a bölcs juh vagy, te fölülírod azt, amit Isten akar mondani neked. Mert nem tudhatsz mindent az életedben. Mindenhova bölcsesség kell. A házasságra, a feleséghez, a férjhez, a feleséghez, a munkahelyedre, stb. Mindenhova, meg a hölgyekre. Nem, viccelek. Isten, bocsássam meg. Hát el kell hinned azt, hogy Isten egy új értelmet akar neked adni, mert van egy olyan közeg, amit már nem tudsz te birtokolni, és nem tudsz te uralni, amikor olyan kísértések jönnek az életedben, amit meg kell oldani Isten szellemétől, Isten kegyelmétől. Amikor ez a bölcsesség nincs meg, gyere Rómához, ezt még könnyű, ez könnyű téma, tehát nem kell itt gondolkodnod, csak eszel, mint kacsa a nokedli nyomod magádba, hogy hogy romlott meg az emberiség, itt leírja az ige. Azt mondja, hogy mert Isten igazsága jelenteti ki az evangéliumban hitből hitbe, az igaz ember pedig hitből él. Utána mond valami nagyon érdekes dolgot. De, most figyelj, ez nagyon érdekes lesz. Számomra érdekes, lehet, hogy neked nem. Mert nyilván az Isten haragja a mennyből, hallod? Az emberek minden hitetlensége, eredetiben nem hitetlenség van, hanem istentelenség, hamissága ellen, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Mert amit az Isten felől tudható, nyilván van bennük, mert Isten megjelentette nekik, de mert ami az Istenben láthatatlan, tudnélik az ő örökké való hatalma, istensége, a világ teremtésétől fogva, alkotásából megértetve megláthatik, úgy, hogy ők menthetetlenek, mert bár, és most figyelj, most lesz a fekete, mert bár feketén, fehéren, mert bár Istent megismerték, mindazáltal nem mint Isten dicsőítették őt, ez az első. Hogy megismered, mint Istent, de az a bölcsesség, amit kaptál Istentől, kijelentés, annak a teljességében nem akarsz élni. Az első szint. Tehát te hallgatsz engem, hazamész, és nem azt csinálod, amit mondok. Nem akarsz szellemévé lenni. A legtöbb keresztényben van egy dac. Én tudom ezt. Tisztelet a kivétel. Ő nem akar szellemi lenni. Az a szó, hogy egyházban, hogy szellemi kimondom, az emberek frászt kapnak. De tényleg. Hát nem lehet szellemi dolgot mondani, mert a pszichikai ember üldözi a szellemi ember. Kiborul egy lelki ember, hogy mi az, hogy szellemi. Szellemi azt jelenti, hogy alávetem magamat a szellemem kormányzásának, ahol a Szent Szellem lakik. Ez a szellemi ember. Akarok a vezetés alá kerülni a Szent Szellem által. Bölcs akarok lenni. Ez a szellemi ember. A testi, lelki ember pedig azt mondja, engem ez nem érdekel. Javasl a Bibliát, meghallgassa Isten, elviszem az áldozatomat Istennek, éges el az Isten, legyen bűnbocsánatom, de amúgy én nem akarok Isten. Nem akarom az otthonomba a figyládát, nem akarom bevinni az otthonomba Isten igéjét, Szent Szellemet, nem akarok igei bölcsességet, nem akarok igei karaktert, nem akarok igei identitást, nem. Nekem kell a magyarság, szlovákiasság, cigányság, zsidóság, bármilyen nemzeti kultúra, csak ne az isteni legyen. Ez testiség, test. Ezért van nyomorúság az egyházban. Nem anyagok nem áldottak, szellemileg nem áldottak, erkölcsek nem áldottak, lelkek nem áldottak. Nem akarják a Szent Szellem vezetését. Ne legyél biztos magadban, hogy van pénz a zsebedben most, jó karácsonyod lesz. Nem erről beszélek, nem az áldás. Nem az anyagi áldás, hogy van pénzed karácsonyra. Az áldás az nem pénz. És az áldást azt el lehet veszíteni. Akármennyire tudjuk, hogy a kegyelem által visszafordíthatlan az áldás. Hát azért csak látunk embereket, akik elveszítették az áldást az életükben, és keresztények voltak, nem? Vagy ott még nem láttatok, aki tönkrement keresztényként? Hol volt a kegyelem akkor? Hát nem is érdekelte a kegyelem. Nem is érdekelte, hogy Isten vezetése. Majd én megoldom az életemet, majd én tudom. Mert bár Istent megismerték, Istent nem dicsőítették. Hálákat neki nem adtak, az ő okoskodásaiban hiába valóká lettek, balgatag szívük megsötétedett, magukat bölcseknek valván balgatagokká lettek. Az örökkévaló Isten dicsőségét felcserélték mulandó dolgokra. Tehát hogyan jött el a romlás? Hogy bölcsekké lettek, és lecserélték az Isten bölcsességét az ember bölcsességére. A teológiára. De ne bízz a teológiádban, ne bízz a tudásodban, hogy bibliaiskolában jár. Semmiben ne bízz. Az Isten igébe bízzál. Mert a papír az téged nem tesz szellemi emberré. És hogyha a szellemi ember akarsz lenni, olvasd el a 2 Korintus 3-at, és ott le van írva, hogy milyenné válik az ember, ha szellemi akar lenni. És még zárásra egy igét a példabeszédek 2-ből. Példabeszédek 2. Még sok mondani valom volt hozzátok, de mindenek van határa, ennek a prédikációnak is van határa. Ja, mutatom, hogy hogyan jön be a bölcsesség, isteni tanács, az isteni információ, isteni intelligencia. Ha beveszed az én beszédemet, az első a bevevés. Most vagy beveszed, vagy nem veszed be. Hát kezdjük azzal újra. Te elkezdtél Istenbe járni. Tegyük föl, hogy még nem vagy tanítvány. Értitek? Ki az, aki érti? Tegyük föl a kezét. Elkezdtél járni, de nem vagy tanítvány. Soha nem is akartál tanítvány lenni. Most ezen ma meg tudod változtatni magadat. Mert Isten egy ideig bírja a hülyeségeinket, és idő után nem hallgatja meg az imáinkat. Ezt a példabeszédek írja, hogy amikor megutálták a tanácsomat, megvetették a bölcsességet, akkor imádkoztak hozzám, és nem hallgattam meg őket. Tehát olyan nincs, hogy én azt csak, amit akarok, a Szent Szellemtől függetlenül, és azt hiszem, hogy a Szent Szellemet boldog ettől. A Szent Szellemet meg lehet szomorítani. Nem tudom hogyan, de azt írja, hogy meg lehet szomorítani. És akkor szomorodik meg a Szent Szellem, ha én nem akarok vele együtt működni. Azt mondja Jakab levele 4. fejezetében a Szent Szellem az ige, hogy a Szent Szellem féltékenyen, irigyen, vonzódik hozzánk, és szeret bennünket. És ezt az igét Jakab a 10 parancsolatból veszi. Hogy Isten féltő szerető Isten, féltékenyen szeret. És a Szent, ott a 10 parancsolatban a Szent Szellemről hullik le a lepel, hogy a 10 parancsolatban a Szent Szellemről van ott szó, hogy a Szent Szellem féltő szerető Isten. A világbarátsága ellenségeskedik Istennel. És a Szent Szellem, hogyha nem tud megszentelni téged belülről, akkor a világ lesz a barátod. Mert de mi nem a világ szellemét vettük, hanem Istenből való szellemet, hogy megismerjük azokat, amiket Isten készített számunkra. Tehát vagy az előre elkészített dolgokban akarsz járni, vagy a világ bölcsességében, csak az egy idő után fölfogalkodottál, vagy, most figyelj, rafináltá és dörzsölté, és sunyivá teszi az embert. Van egy másik szó is, amikor valaki dörzsölt, és nem tudom, magyarul nem jön be, de hogy valaki kihasználja az Isten bölcsességét, felhalmoz egy bölcsességet az egész szívébe, felhalmozza a kenetet, majd ezt kihasználva kezd el szellemi életet élni, testi életet, és úgy dönt, hogy ő ebből profitot csinál. Azért, mert rászállt a Szent Szellem, és kedvesebb ember élet. Kapott egy feleséget magával, magától, és utána megvan a feleség, összeházasodott, ő keresztény, nyájas keresztény, ájgúnár, és utána nem foglalkozik a feleségével. Megszerezte a feleséget, a préda megvan, a kenet ott volt, a házasság elején, utána már nincs ott a kenet, a Szent Szellem nincs ott otthonban, nincs ott az ige. Ki használta a Szent Szellemet, Isten. Mert amikor kenet alatt van egy ember, akkor többre képes, mint kenet nélkül. Lehet, hogy valaki megszépül, mert a Szent Szellem megszépíti az embereket. A hölgyeket, meg a férfiakat is. Lehet, hogy ezen nevetsz, egyszerűen kellemessé, kedvessé, bájossá teszi. Most nem a szépségről beszélek, hanem a szépséget nem imádjuk. Nem a szépség a lényeg, hanem az, hogy milyen szellemiség van egy nő, vagy egy férfin. És hogyha az ember ezt kihasználja, és ezt ebből profitál, akár üzletkötőként, akár apaként, anyaként, akár bárhol a világban. Isten erre azt mondja, hogy figyelj, ezt egy ideig csinálhatod, egy idő után nem. Tehát nem lehet kihasználni Istent. Egy más kereszténységre vágyik Isten, mint amit mi csinálunk. Tehát azt mondja az első ige, az első rész, hogy jön be a bölcsesség. Ha beveszed, éberül ez azt jelenti, hogy valaki fogja, és szeretné megragadni azt, amit hall, megszerezni, elvinni magához, kézbe venni, megfogni. Tehát azt mondja, ha meg akarod fogni az én beszédemet, meg akarod ragadni, hogy a tiéd legyen, és az én parancsolatomat elrejted magadnál, hallod, elrejted, ez a második. Elzárok valamit valahova. Elzárom. Mondanám, elzárni. Ekkor még nincs bölcsesség. Még csak bevettem, még csak elzártam. Harmadik szint. 6 szint lesz. Figyelmezvén a bölcsességre. Ez a következő, ez a harmadik. Figyelsz. Odafigyelsz. Meghallgatod. Fülelsz. A füledet hajtod, a szívedet az értelemre. És most ez a 4. a legfeszélyesebb. Első volt, hogy beveszed. A második, hogy zárt teszel rá, elrejted magadnál, bezárod a szívedbe. Harmadik, figyelsz. Negyedik, pedig a szívedet odahajtod az értelemre. A szívedet odahajtod az értelemre. Tehát amikor már benn van a kijelentés a szívben, még akkor is hajtani kell a szívet. Hajtani kell, hogy ne menjen el. Én tudom, miért van ez, mert jön egy ige, és tetszik. Másnap fölkelsz, és már el is felejtetted az igét. Van egy ige, megérintett, hitre jutottál, reggel fölkelsz, nem tudsz hitből imádkozni. Idő után olyan hited lehet az anyagi területekre, hogy azt fogod mondani, uram, a legjobb ruhába akarok járni, a legeslegjobb téli kabát kell télen, cserébe használhatsz engem. És Isten belemegy ebbe az alkuba. És akkor Isten fog tudni használni, cserébe áldott ember lesz. És végre ezt csináltam. Mondtam, a legdrágább helyeken, a legdrágább kaját, a legdrágább vonattal megyek mindenhová, cserébe ott hagyom a vízszerelőállásomat, és használhatsz 100%-ig. És amikor elment, akkor működött, dicsőség az Úrnak. De hát addigra már átalakított a szívét Isten, és egy normális házban lakott, és nem akart még 80 házat, meg 80 autót. Nemrég láttam videón, hogy milyen házban lakott, őt is láttam egy videón van, én a YouTube-on megdöbbentem, jó volt látni őt. És tudjátok, mi volt a fantasztikus, amit láttam Wiggles Worthnél? Hogy sétált egy hölgyel. Valószínűleg hogy a lánya volt, vagy valami rokona. És fogta, átölelt, és megpuszítta az arcát. Úgy mondom, ez bátor. Mennek tovább a hidon, megint átöleli, és megint megpuszítja. És tudod, ez az, ami hiányzik az egyházból. Ez a természetes szeretet. Ez a természetes szeretet, hogy fölvállalja a dolgokat. És nem kell pózolni a videón. Szellemi vagyok, halleluja. Egyébként egy általam tisztelt prédikátort is ugyanezen megdöbbentem ebbe az évvel, hogy láttam a prédikációját, és prédikált egy nagyon nagy gyülekezetbe. Az első sor, nagyon hosszú sorra van elő. Erre járt, a szélén már, meglátott valakit. Abba hagyta a prédikációt, elég láttalak. Oda ment, oda jött és megpuszítta. Jól vagy? Folytatta a prédikációt. Abszolút nem esett ki a prédikációból. Úgy mondom, megtartotta magát 20-30 év után is. Kedvességben, a tiszteletben, az emberségben, a méltánylásban, az emberiségben. Hogy nem lett szuper ember, szuper hős, szuper híró. Ezek nagyon fontos mozdulatok az ember életében, hogy megismer valakit, egy idősebb nő volt, hölgy volt. Nem tudom, értitek-e, mit mondok. Ember maradt. Ezt ma Budapesten nem lehetne megcsinálni, vagy Magyarországon. Vagy, tehát ez egy durva, közönséges, balkán stílus van itt. Tehát ha figyelmezel, ha hajtod a szívedet, és most fél ötödik, ha kiáltasz, ezután van a kiáltás. És aztán a hatodik, és az értelemért a szódat fölemeled. Ha keresed azt, mint az ezüstöt. Lehet, hogy ez már ötödik volt, a bölcsességet kiáltasz, és hatodik, keresed azt, mint az ezüstöt. Mint a kincseket kutatod azt. Akkor megérted az Úr félelmét, és az Istennek ismeretére jut. És az Úr ad bölcsességet a szájából, tudomány és értelem származik. Igazaknak valóságos jót rejteget, pajst, tökéletesen jároknak, hogy megőrizze az igazságnak útjait, a kegyeseinek útját megtartja. Akkor megérted az igazságot, a törvényt, a becsületességet, minden jó utat. Mert bölcsesség megy a te szívedbe, tudománya tesz szellemed, lelkedbe, és gyönyörűséges lesz. Meggondolás örködik feletted, értelem őriz téged, hogy megszabadítson a téged, a gonosznak útjától és a gonoszság szóló férfiútól, akik elhagyják az igazság útját, hogy járjanak a sötétség útjain. Akkor örülnek gonosz cselekedvén, akik örülnek gonosz cselekedvén, vigadnak a gonosz álnokságon. Amen. Halleluja. Vége. Nyugodj meg, mehetsz haza. Halleluja. Hát azzal zárom, hogy ha beveszed a kézbe veszed az irányítást az életedben a bölcsesség által, Isten tanácsa által, a vezetés által, ha elrejted és tiszteled azt a bölcsességet, figyelsz rá, ha a szívedet hajtod, ha kiáltasz és ha keresed, akkor a bölcsesség elkezd hozzád jönni. addig, amíg ezt a 6 pontot nem csinálod meg, addig nem fog jönni. Van olyan bölcsesség, ami kegyelembe ad Isten, hirtelen. Legtöbbször az embernek komoly munkát kell belefetszölnie a szíve miatt, mert nem arra álltál rá, hogy bölcsességből élsz, hanem arra, hogy egyházból élsz, Kenetből élsz, hogy a pásztortól, főpapból, Mózesből, Józsuéból, Dávidból élni. Ugye ez a korszak az Ószövetség, amin én beszélek, az Új Szövetség. Tudod, miért mondja Isten azt, Isten fia, hogy akik Istentől tanítottak lesznek, azok Istenhez mennek tanulni és hallani, és hogy megismernek kicsintől fogva nagyok. Jézus is idézi ezt a verszakot. Hogy Istentől lesztek tanítottak. Tudod, miért mondja Jézus? Mert tudta, hogy a Szent Szellem fog tanítani bennünket. Azt jelenti, hogy Istentől tanítva lenni, de a Szent Szellemtől tanítva lenni. A Szent Szellemtől tanítva lenni. Halleluja. Halleluja. A legnagyobb tékozlás ma az, hogyha te nem akarod a Szent Szellemmel való kapcsolatot. Az a legnagyobb tékozlás. És egyetlen egyet húzzak alá még kétszer, amit mondtam, egy mondat. De nem akartál a Szent Szellem vezetés alatt lenni, akkor testi ember vagy. Testi emberem. Te nem nevezhetlek szellemi embernek, ha te nem akarod azt, ami a tiéd. Ha te nem akarod azt a bölcsességet, amiről most azt olvastuk, hogy titkon való bölcsességet, előre el van készítve számunkra, hogy oda ajándékozni Isten dolgokat. Tudod, mit mond a Róma 8-ban Isten? Hogy a fiával együtt mindent oda ajándékozott nekünk. Mindent. A fiával együtt mindent oda ajándékozott. Tehát az egész életedre Istennek van egy teljes koncepciója. Erre azt mondtad, hogy eddig Isten nem hallgatott meg. Hát azért, mert nem olvastad az igét, nem jutottál hitre, és az imádkozásaidban nincs ige. A legtöbb kereszténynek nincs ige se az ige. Hát most gondold azt, hogy van egy Bibliát, ez nem a Biblia, de ez a Biblia. És te úgy nézel arra, hogy ez egy olvasmány. Hát hogy vezessen a Szent Szellem? Eljutsz odáig, az nem csak egy olvasmány, Istennek a szava. Hát akkor el kell hinned, hogy abból jön bölcsesség az életedre. Hogy tudsz majd imádkozni javakért, örökségekért. El kell hinned, hogy a Földön él mondjuk 6 milliárd ember, hogy Isten a 6 milliárd ember közül téged meg fog hallgatni az imádba. El kell hinned, hogy a szomszédod vette egy új autót, vagy vette egy új feleséget, hogy neked is lehet új feleséged, vagy új autót. El kell hinned, nem csak a szomszédnak. Hogyan leszel motiválva, hogyha nem te definiálod, hogy Isten mire képes, hanem azt mondod, Uram, a te akaratod legyen meg. Mikor lesz változás a szívedben? Mikor leszel megvigasztalva? A legtöbb ember gyógyulásért jön a pásztorokhoz, de abban nem hisz, hogy a Szent Szellem gyógyító. Ezt most valaki meghallotta? A legtöbb ember elmegy konferenciákra, hogy Szent Szellemet vegyen, de abban nem hisz, hogy benne lakik a Szent Szellem. A legtöbb ember könyveket vesz, hogy megtalálja a Szent Szellemet, de nem hiszi el, hogy benne lakik Isten. Azt mondja Jézus, hogy Jézus az János evangélium első fejezete, hogy eljött Jézus, közöttünk lakott, így mondja János 1:14 talán. Szóval mit jelent ez, hogy közöttünk lakott? Közöttünk sátorozott. Jött Jézus, görögül, közöttünk sátorozott. Lesátorozott, lejött a dicsőség, láttuk az ő dicsőségét. Lesátorozott Isten. És gondolod, hogy nem lesátorozik valahol Jézus most itt közöttünk ott a sarokba, ott a Vera mellett, vagy itt a Marian előtt, vagy a Tamás előtt, a drága Tamás előtt, a Szent Tamás előtt, aki nem kételkedő, hanem hívő már. Tehát ő nem a kettős Tamás, hanem az egyes Tamás. Tehát hogy ott a sátrat letett. Nem! Idevert le sátrat Isten! Egy láthatatlan mentorod van! Egy láthatatlan mentorod van! Egy láthatatlan mentorod van, aki műhelybe visz téged, hogy átalakítsa az életedet. És azt mondom neked, a siker az, amikor elhiszed a pusztádban, hogy Isten veled lesz. Állhatatosan kitartva Isten mellett. Álljunk föl, imádkozunk, halleluja.